Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra van, 2026. június 8-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Napos nyárias idő várható, ma kevés gumoly felhővel. A hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Most hallgassuk meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ukrajna támogatásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkij Londonban.
Lövöldözés volt egy ohiói zenei fesztiválon.
Újabb medvetámadás történt Székelyföldön. Mondjuk a részleteket. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hegseth azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseinek válvetve vele kell tartania.
Közben az ukrán elnök Londonban tárgyalt az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna támogatásáról. A megbeszélést néhány nappal azután szervezték, hogy az orosz elnök visszautasította a Volodymyr Zelenszkij ajánlatát egy személyes találkozóra. A fejleményekre reagálva 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. Hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok az áldozat.
Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást.
Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. A lövöldözésben egy ember életét vesztette, és öten megsebesültek.
A 35 éves merénylő 4 különböző helyszínen lövöldözött. A Cisjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. 2 férfit súlyos, 3 másikat közepesen súlyos állapotban vittek kórházba. Az elkövetőt végül lelőtték.
12 ember megsérült az ohiói Toledo városában tartott fesztiválon, amikor 2 fegyveres tüzet nyitott egymásra, és a résztvevőket sebesítette meg. A sérültek közül 2 életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség jelenleg is keresi az elkövetőket. Az Egyesült Államokban idén eddig 171 tömeges lövöldözést regisztráltak, Lehocki Zsuzsa beszámolója.
Pánik tört ki Toledóban, a nagymúltú Old West End zenei fesztiválon, amikor eldördültek a fegyverek. Legalább 2 lövöldöző volt, valószínűleg egymásra lőttek. 12 ember találtak el, 2 kritikus állapotban vannak, mondta a toledói rendőrfőkapitány helyettes. A lövöldözés idején több százan voltak az Old West End fesztiválon. Az ilyen jellegű viselkedést nem tűrjük el. És ha bárki hasonló tervezne, tudnia kell, hogy a közösség gyorsan reagálni fog, hogy megakadályozza az ilyen magatartást, fogalmazott a városi tanács vezetője. Az Egyesült Államokban szinte minden héten történik valahol egy tömeges lövöldözés, amelyekben legkevesebb 4 embert meglőnek.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerb olajipari vállalata NIS többségi tulajdonrészének megvásárlása érdekében.
A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel. Az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter Dubravka Dedović Hajdanović szintén azt reméli, sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia megvédi nemzeti érdekeit.
Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, hogy megvédjük országunk érdekeit a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le.
Civilek tüntettek a Sándor palotánál tegnap Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint más állami intézményvezetők mellett, elutasítva a leváltásukra irányuló kezdeményezést. A miniszterelnök többször távozásra szólította fel az államfőt, és miután Súlyog Tamás nem mondott le, Magyar Péter bejelentette, megkezdik az eltávolításához szükséges eljárásokat. A terv politikai vitát váltott ki, az ellenzői szerint azaz alaptörvény személyre szabott módosítását jelenteni.
Renge Zsolt, a tüntetés egyik szervezője hangsúlyozta, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok mellett.
Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad hagyni, hogy az egyébként erős, demokratikus felhatalmazás és győzelmi mámor árnyékában átlépjenek. Ilyen fontos jogállami alapvetés a mostanában számtalanszor emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek talán a legfontosabb bástyái a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok. Álljunk hát ki mellettük bátran, magabiztosan, de békésen és méltósággal.
Orbán Viktor az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta hozzá, veled vagyunk, elnök úr.
Magyar Péter is reagált a tüntetésre. A miniszterelnök egy korábbi tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett.
A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter.
A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, segíti a szakmai fejlődést és nem megbélyegez. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő, oktató, munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
A holokauszt áldozataira emlékeztek Nyíregyházán.
A program a holokauszt emlékműnél kezdődött, majd gyászisten tisztelettel folytatódott a Kótai úti zsidó temetőben. Az eseményt azért most tartották, mert 1944. júniusában fejeződött be a helyi zsidóság deportálása, számolt be Kühner Éva történész.
Június 6-a körülre elvesztette Nyíregyháza és környéke valamennyi zsidó lakosát. Őket először a gettóból a város környékén lévő tanyákra, gyűjtőtáborokba vitték, majd pedig onnan szállították őket tovább Auschwitz-Birkenauban. Egyébként a gettó területén 17,500 ember fordult meg, ebből 4,500 volt a nyíregyházi. Közülük nagyon kevesen tértek vissza.
Itt a krónika.
Újabb medvetámadás történt Székelyföldön, a Székely udvarhelyhez közeli Úcfalván. Saját gazdaságától nem messze támadt rá a medve egy férfira, aki sérülésekkel ugyan, de ki tudott szabadulni a vadállat karmai közül. További részletek Jakab Endrétől.
Egy 55 éves ember támadott meg a medve, aki szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta a medve támadást. Lélek jelenlétének köszönhetően kitért a támadás elől, ezért medveharapás nyomokat nem találtak rajta a kórházban, így 2 órával a beszállítása után hazaengedték. Különben a helyi polgármester elmondta, hogy ebben az évben ezen a területen 4 medve támadás történt, szerencsére egyik sem volt halálos kimenetelű.
Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos rollerek használatában. Az elmúlt hónapokban drámai a megugrott rolleres balesetek száma. 2 gyermek életét vesztette, egy 13 éves fiú pedig hónapok óta kómában van.
Áprilisban a négyszeresére nőtt a gyerekeket érintő balesetek száma. Szakemberek szerint a nyár akár ennél is tragikusabb lehet. Andó Tibor gépjárművezető oktató szerint egyebek mellett fontos lenne a védőfelszerelés használatának előírása.
Az elmúlt időben nagyon sok baleset, akár halálos baleset történt rolleresekkel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy nagyon megérett már ennek a szabályozása. Talán a sisak, a teljesítményfüggő szabályozás, ezek nagyon fontos kérdések.
Most tartol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben.
Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és testnevelés órát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
Magyar ízek, népzene, néptánc és közösségi élmény Torontó szívében, erről szólt a Hungarofest a torontói Sankofa téren.
A rendezvény nem csak a magyar közösséget szólította meg, hanem a kanadaiakat is, akik kíváncsiak a magyar hagyományokra. Boda Lázár Judit, a torontói magyar ház elnöke kiemelte, a népi kultúra Kanadában is élő és összetartó erő.
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt Torontó szívében van egy ilyen nagyméretű fesztivál minden évben, mint a Hungarofest. Ez nem csak arra esély, hogy a magyarok a környékről összejöjjenek, hanem az is, hogy más nemzetiségeknek is megmutathassuk ételeinket, kultúránkat, szokásainkat.
Ritka manul, vagyis pusztai macska kölykök születtek a budapesti állatkertben.
A különleges, morcos ábrázatáról ismert ázsiai ragadozóval hamarosan a kifutón is találkozhatnak majd a látogatók, mondta el Hanga Zoltán szóvivő.
Az arc kifejezése, az bármilyen kedve is van, az olyan, mint mondjuk Garfieldnak egy különösen rossz napján, tehát hogy mindig olyan undok és utálatos arc kifejezése van, de hát ők azért tudnak boldogok lenni, tudnak szeretni.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében. A 69-es kilométernél csak fél pályán lehet haladni.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították, a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát, a Margit körút és a Fény utca között építkezés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos nyárias idő várható, kevés komoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. A Metz nyerte a női kézilabda bajnokok ligáját, miután a budapesti döntőben a francia együttes 31-29-re legyőzte a Győri Etót. A Metz csapatában Vámos Petra 4, Albek Anna pedig 3 góllal vette ki a részét a győzelemből, mely a francia klub történetének első BL sikere. A bronzérmes a Cseszelme Bukarest lett, a román csapat 32-26-ra nyert a Brest-Bretagne ellen. Sallai Roland és Kerkez Milos sem léphet pályára a magyar labdarúgó válogatottban kedden a kazakh csapat elleni felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint Sallai pénteken a finnek ellen 2-1-re megnyert találkozón kapott egy rúgást, s azóta fájdalmat érez az Achilles-szinában, így elhagyta a válogatott edzőtáborát. Kerkez pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. A Vasas csapatánál folytatja pályafutását Costa Márk. A labdarúgó MB2 bajnoka szabadon igazolhatóként 3 évre szerződtette a 29 éves támadót, aki legutóbb az izraeli Hapoel Petah Tikvában szerepelt, a Kispesttel pedig 2017-ben magyar bajnok lett. A magyar férfi röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Norvégiát az Európa Liga alapszakaszában Kecskeméten. A találkozó 98 percig tartott, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 12 pontot szerző Cziclavic Dávid volt. A német Alexander Zverev nyerte a férfi egyéni versenyt a francia nyílt teniszbajnokságon. A világranglista 3. Zverev 3-2-re nyert az olasz Flavio Cobolli ellen, és pályafutása első Grand Slam sikerét aratta a Roland Garroson. Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es világbajnokság monakói nagydíját. A Mercedes olasz pilótája sorozatban 5. futamgyőzelmét aratta. A dobogó második fokára a Ferrari-s Lewis Hamilton, a harmadikra pedig Isaac Hadjar a Red Bull pilótája állhatott föl. Összetettben Antonelli 66 pontra növelte előnyét. 2023 óta először kapott ki hivatalos versenyen Armand Duplantis. A világcsúcstartó svéd rúdugrót a Stockholmi Gyémántliga versenyen az ausztrál Curtis Marshall győzte le. Marshall 590, Duplantis pedig 580 centis eredménnyel zárt. Köszönöm figyelmüket!
És már is folytatjuk a műsort, mert hogy június 8-a hétfő van. Néhány kérdés, amelyre választ keresünk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. A Törőcsik Zsolt egyébként a felelős szerkesztő ma, és mondom a témákat. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke lesz a vendégünk, mert hogy megállapodott a magyar és az ukrán kormány a magyar kisebbségi jogok bővítéséről. Ennek részletei, hátterei 4-8 után néhány perccel. Aztán az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége az építőipar felelős szereplőinek közös fellépését szorgalmazza a biztonságos azbeszt mentesítés érdekében. A hírekből kiderülhetett, hogy jó néhány településre azbeszttel szennyezett kavicsot szórtak ki. Ennek a hátteréről szólunk tehát 7:30 után néhány perccel, és hogy mit lehet tenni. Aztán szimpátia tüntetést tartottak tegnap Súlyok László államfő mellett, politikai következmények, nemzetközi politikai következmények és közjogi összefüggések 3:48 előtt néhány perccel. Ahogy mondta, a műsort ma Törőcsik Zsolt szerkeszti.
Jó reggelt Magyarország, Kakukkel Tamással.
Kisgyermekek integrált, azaz családban és ellátó rendszerben neveléséről szóló magyar program vezetője készül az Egyesült Államok egy nagy egyetemére, mégpedig vendégkutatóként. Az idén ősztől a Közép-Floridai Egyetemen kutatja Regős Judit az amerikai és a magyar rendszer közötti különbségeket, illetve azt, hogy mi valósítható meg a tengeren túlon a szülőkháza alapítvány módszereiből, ami az Európai Unió és az ENSZ által elismert pedagógiai program. A szakembert Nárai Balázs kérdezte. Tudósítunk Washingtonban.
Mik az előzetes megérzései, vagy az előzetes tapasztalatait az Egyesült Államokat tekintve? Ez a gondoskodás gazdaság milyen állapotban van, milyen szereplők, főszereplők vannak itt, hiszen itt az Egyesült Államokban az állami családtámogatási rendszer nem olyan kifejlett, mint Magyarországon. Kik a főszereplők, és hogyan lehet ezt mozgásban tartani, hogyan látja?
Bizakodó vagyok, a teljes családot, a közösséget kell ahhoz tudni támogatni, hogy a gyerek akár az intézményrendszerben is produkálni tudjon, és ez tényleg egy hátrány kompenzáló lehetőség legyen, ne pedig a hátrányainak a megerősítése. És ugye Magyarországon már régóta nagyon erős az, hogy 3 éves korig maradhatnak otthon az édesanyák, ugyan nem kapnak sok fizetést, de innen az Egyesült Államokból nézve, ahol összesen 12 hétig maradhatnak fizetéssel a munkavállaló édesanyák otthon, nálunk megkapják a biztosítási jogviszonyt is, ami szintén nagyon fontos itt az Amerikai Egyesült Államokban, illetve hát nálunk ugye a bölcsidei ellátó rendszer is ingyenes, szeparálva van az óvodai ellátástól. Itt az Egyesült Államokban az úgynevezett preschool egy légtérben sokszor, még csak helyileg sem elkülönítve, de módszertanilag főleg nincs elkülönítve. Nagyon fontos, hogy különválasszuk a bölcsidei kort és az óvodai kort, és hát az egész családdal való együttműködés, mert ugye a 0-3 éves korig az az egyik legmeghatározóbb kor alakul ki a gyerekeknek az a belső magja, hogy ő egy szerethető, hogy ő egy pozitív személyiség, hogy ő tud kapcsolódni, hogy ő tud kötődni, szereti magát és szeret másokat, hogy tud egy közösségben a megfelelő határok tartásával együttműködni.
Végsősoron itt a gyerekek jól létéről van szó.
Abszolút erről van szó, hogyha beadjuk a gyereket egy intézményes ellátórendszerbe, ami egy szükségszerű dolog, hiszen a nők munkába állásával, lehetőségeivel, tanulásával természetes, hogy sokan szeretnének munkába állni, és nem szeretnének akár, mint itt Amerikában, ahol az jellemző, hogy ezek a preschoolok nagyon drágák, nagyon kevés állam államban van ehhez állami támogatás, de ott is az nagyon alacsony jövedelműeket támogatják, akiknek ilyen közepes jövedelmük van, azokat nem támogatják, ezért sokan azt választják nőként, hogy nem mennek vissza a munkahelyükre, hanem egy fizetésből élnek, ami jól hangzik, de hogyha azt nézzük, hogy ugyanúgy elszaporálódnak a közösségből, és mondjuk tanultak, dolgoztak azért, hogy ők is a társadalomban aktívan élnek, nem tudnak, és ez mentális problémákat okoz, kapcsolati problémákat okoz, és végeredményben megterheli a családot. A szülőkháza program, amivel én most itt fogok foglalkozni az Egyesült Államokban, és a UCF-en belül mi érdekes 30 éve itt élő, de magyar származású dr. Szente Judit lesz a mentorom, óvodai neveléssel foglalkozó professzorasszony, együtt fogunk dolgozni azon, hogy miket tudunk a szülőkháza programból, ami ugye a Európai Uniónak már jó gyakorlata. Pontosan azért, mert együtt gondozza, támogatja a szülőket, segíti a családokat, és a bölcsődéskorú gyerekeknek integrált, kiscsoportos, módszertanilag kapcsolódó nevelésre és pozitív pedagógiára épülő nevelést nyújt. Hogyan lehet ezt integrálni az Egyesült Államok módszertanába?
Jó gyakorlatként akkor akár elképzelhető, hogy itt is alkalmazzák, és ugye az Egyesült Államok sok-sok szövetségi államból áll, a Közép-Floridai Egyetemen lesz majd, és akkor elképzelhető akár, hogy mondjuk egy Parents House megnyílik, akár kísérleti jelleggel, csak Floridában.
Távlati cél, és kaptam már megkereséseket, hiszen 12 éve járok én ide már az Egyesült Államokba, ugye tagja vagyok az ENSZ-nek, a szülőkháza alapítvánnyal, illetve ugye a Világbankban is sokat fordulok meg, hiszen a fejlődő országoknak is adaptálom ezt a programot, úgyhogy itt kaptam már konkrét megkeresést az Egyesült Államokban, és nem csak Floridában, hogy ilyen programot szívesen elindítanának, pilot jelleg.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Összefogtak diákok, tanárok és szülők is Egerben, mégpedig azért, hogy iskolakertet alakítsanak ki az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium udvarán. A Szépítsük Együtt a Magyar Köznevelést című program 100 000 forintos támogatásával magas ágyásokat ültettek. Pilisi Csenge riportja.
Milyen növények kerültek ezekbe a magas ágyásokba?
Jóni poglárka csilla. Kétfajta magas ágyásunk született. A kisebb ágyásokban termőbokrok vannak inkább és virágok, addig a magasabb ágyásokban fűszernövények, illetve eper például, vagy törökszegfű, ami megigényli ezt, hogy rétegesebb legyen alatta a termőföld. Ribizlink, eprünk, áfonyánk van, és fodormenta található még az alacsonyabb ágyásokban, francia levendula, még a magasabbakban zsája, kukfű, csoki menta és fűszernövények.
Utána néztek, hogy mi milyen gondozást igényel, milyen növényt hogyan kell ápolni.
Igen, ez alapján lettek felépítve is, míg a kisebb ágyásokban kizárólag termőföld van, a magasabbakban rétegezve van összerakva az egész. A legeslegalját vastagabb gajakkal kezdtük, majd az egy éve betelepített komposztálunknak a tartalmát használtuk fel hozzá, így van egy vastagabb komposztréteg benne, erre került a termőföld, a geó textil, és erre rá a mulcs, ami bent tartja a nedvességet ebben az egészben, és gátolja a kiszáradást, még a geotextil pedig a gyomosodás ellen segít.
Egyébként erről tanulnak is itt az iskolában?
Természettudományos órákon van rá lehetőség, mivel vannak ilyen tankönyvi témáink is, amik megigénylik ezt, viszont nem feltétlen ilyen részletessége, hogy melyik növénynek milyen fajta földre és egyébre van szüksége. Az idősebb osztályoknak gyakran van például lyukas órájuk, vagy idejük, amikor éppen nem kell különösebben sehol lenniük, vagy például szünetekben, és akit éppen úgy gondolnak, hogy van kedvetek, hát akkor menjünk, és akkor csináljunk vele valamit.
Hogy néz ki egy ilyen magas ágyás? Mi mindent építettek be ide, Barabás Zoltán tanár úr?
Ezek a vasak, azok színpad elemek, amiket nem használunk. A faanyagot a egyik helyi vállalkozó ajándékaként szereztük, használt raklapok. Szétszedtük őket, és a pénzügyi keretekbe belefértek a csavarok, festék. Az iskolának a karbantartóitól kértünk szerszámokat, meg hoztunk be otthonról is, és a szétszedett raklapokból raktuk össze a feltöltéshez azokat a gajakat, illetve ágakat használtuk alulra, amiket itt a komposztból szedtünk ki, mert ugye a iskolakert programba is becsatlakoztunk szeptembertől, és első lépésben komposztálót készítettünk, szintén ilyen használt raklapokból. Azok vannak az aljában, és a szintén egy helyi ezzel foglalkozó vállalkozástól vásároltunk trágyázott termőföldet.
De akkor ezek újra hasznosított anyagok?
Ezek mind. Hát ugye az a trágyázott termőföld az nagyrészt ilyen útépítésekből veszik és forgatják át, illetve hát hoztunk be saját ilyen fóliát, ezt a geotextilt, és azzal van leborítva, szépen múlcsal beterítettük, az jót is egy kicsit savasítja. Majd valami árnyékoláson gondolkozunk még egyébként a későbbiekben, illetve plusz virágok, hasonlók. Egyik-másik egyébként kollégák felajánlása, ott a fűszernövényesben van olyan, amit kaptunk, de nagy részét egy erre szakosodott országos vállalkozás helyi boltjából vásároltuk meg. Nem gondoltam volna, amikor a fejünkbe összeraktuk, hogy ilyen jól fog kinézni.
Rázsi Botonda, az EGRI Szilágyi gimnázium igazgatója. Hogy jött az ötlet, hogy kertet is kialakítanak itt az iskolán belül?
Érkezett egy felhívás az EGRI Tankereti Központból, hogy szépítsük együtt a magyar köznevelést. Ez összetalálkozott azzal a gondolattal, hogy itt az iskolában több kolléga is jelezte még tanév elején, hogy az úgynevezett teljesítményértékelési rendszerben a vállalásai közé tartozna, hogy tényleg szépítsük egy kicsit a iskolánkat, hozzunk létre komposztálót, kertet, és akkor gyorsan benyújtottuk a pályázatot, 100 000 forintot nyertünk is rá. A kollégák megtervezték, és tulajdonképpen a tavaszi szünetben megvalósították.
Az a lényege, hogy a diákokkal együtt.
Bemondtak diákokat, illetve családtagokat is.
Van ennek helye egyébként az oktatásban is?
Mindig egy kicsit megemel minket, és ezt az iskolát is, az elkészült kis iskolakert. Ezt gondozni kell, az pedig egy olyan kis napi rutin, aminek aztán látjuk a szemedgyönyörködtető, kézzel fogható eredményét. Én értékesebb lehet számukra az itt töltött idő, hogy én egy olyan suliba járok, olyan suliba jártam, ahol egy ilyen projekt is volt, amit a tanáraink velünk együtt csináltak.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezertek a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál a félútpályát lezárták, mert gázvezetéket javítanak. A tizedik kerületben a Harmat utcában a Sibrik-Miklós út közelében vízvezeték javítása kezdődött, itt korlátozásra kell számítani. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A második kerületben a Retek utcát mára lezárták a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. A tizedik kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után folytatódik mától az átépítés, a középső sávot zárják le. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében mától lezárták a félútpályát, mert burkolatot javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vasúti közlekedésben. A fővárosban a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúlra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Holnaptól péntekig éjszakai karbantartást végeznek Rákos rendezőállomáson. Az esztergomi, a Szobi és a Veresegyházi vonalon több éjszakai és korahajnali vonat helyett pótlóbuszra kell átszállni. A napközbeni vonatokat a változás nem érinti. A Dunántúlon a pécsi fővonalon Sárbogárd és Dombóvár között pótlóbuszok szállítják az utasokat karbantartás miatt. A Börzsönyben Vác és Diósjenő között kell autóbuszra átszállni az S750-es vonatok helyett. Vác és Magyarkút között pótlóbuszok, Vác és Diósjenő között a sűrűbben közlekedő volánjáratok járatok szállítják az utasokat. Jancsurák Bence, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Mégpedig Gót Rolandtól, a Hungaromet meteorológusától halljuk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Anticiklon alakítja időjárásunkat, így ma is napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, többnyire csapadék nélkül, viszont az Alpok aljára besodródhatnak záporok, esetleg zivatar. Este nyugat felől elkezd megnövekedni a magas szintű felhőzet. A légmozgás is jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték döntően 27 és 32 fok között alakul, még késő este 16 és 25 fok közötti értékekre számíthatunk. Napja ugyan nem, de a folytatás csapadékosabbnak így érkezik. Kedden ugyanis egy hullámzó hidegfront érkezik hazánk fölé, mely várhatóan lelassul térségünkben, és péntekig befolyással lesz időjárásunkra. Hatására előbb nyugaton, majd szerdától már egyre több felé valószínű eső zápor, zivatar az országban. A front mögött megerősödő északi széllel hűvösebb levegő érkezik, míg nyugaton 20 fok köré az alácsökkenő hőmérséklet, addig keletebbre a front előterében még 30 fok fölötti csúcsértékekre van kilátás, tehát jelentős hőmérsékleti kontraszt alakul ki. Péntekre várhatóan keleten is lehűl az idő.
Köszönjük szépen. Fél hét van, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort már is a stúdióban, ha bemondó, Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát. Rakétákat lőtt ki Izraelre Irán. A zsidó állam légvédelme mind a négy perzsa rakétát megsemmisítette az ország északi része fölött. Az izraeli hatóságok gyülekezési tilalmat rendeltek el, az óvóhelyek előkészítésére szólították fel a lakosokat, holnapra pedig tanítási szünetet jelentettek be. Szimpátia tüntetést tartottak Sólyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta először, illetve többször lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. Reagált a Sólyog Tamás melletti szimpátia tüntetésre a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg, és nem kért bocsánatot. Most tartol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és testnevelés órát is tarthatnak a szabadban. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal legközelebb 7 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről Vármegyére. Heves.
A legmagasabban. Csórréti víztározó.
A Mátrában káprázatos tájon erdőkölelésében húzódik. A nem messze eredő Gyöngyös patak táplálja, amely a déli partjánál távozva folytatja útját a jászsági Tarna őrség. A csórréti tározóba északról még 5 állandó vízfolyás torkollik. A Nagy Bérc folyás, a Kishagyagos folyás, az Aranybánya folyás, és egyesülve a Nyírjes folyás, valamint a Nagy Lipót folyás. Az 534 méterrel a tengerszint feletti tó Magyarország legmagasabban fekvő ivóvízellátást szolgáló víztározója és egyben víztisztító műve. Utóbbi egy kör alakú kis ipari eszköz, amely nagyjából 40 méterre lóg be a tóba, és egy vékony cső köti össze a parttal. A meredek domboldalak közötti víztükör annyira harmonikus látvány, hogy szinte hihetetlen, de a csórréti víztározó mesterséges tó. 1971 és 1977 között völgyzárógát építésével alakították ki. A tározó és a víztisztító mű biztosítja bagolyírtás, fallóskút, gajatető, mátraháza, Mátra Szent Imre, Mátra Szent István, Mátra Szent László, valamint a környék üdülőinek, szanatóriumainak és egyéb közintézményeinek az ivóvizét. A 13 hektár nagyságú tározóban 1 millió köbméter víz ring. A vízgyűjtő területe valamivel több, mint 8 négyzetkilométer.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyei szervezetének vezetője, igazgatója kapta az idén a Miskolcváros Pro Urbe díját. Bétót Erika beszélgetett vele, mégpedig a 145 éves Vöröskereszt munkájáról és a szociális munka szépségeiről.
Nemrégiben Miskolcváros napján Pro Urbe kitüntetést kapott a Miskolcváros önkormányzatától Gruber Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsodabaú-Zemplén vármegyei szervezetének az elnöke. Mit szólt a díjhoz? Számított rá?
Mi nagyon meglepődtem, amikor ez kiderült, nyilván nem az ünnepségen derült ki, hanem egy korábbi időpontban, hogy van ennek egy jogi menete, hogy ez hogyan zajlik, úgyhogy amikor ezt felhívtak és azt elmondták, hogy engem jelöltek, meglepődtem, azt nyilván nagyon örültem neki.
Egyébként mit jelent ez önnek szakmai értelemben?
Én azt gondolom, hogy ilyen térrel, tehát hogy a Vöröskeresztnél dolgozom, és emiatt lehet, hogy láthatóbb egy kicsit a munkám, még nyilván vannak olyan részei, ami nem látható. Azt gondolom, hogy ez esetben nyilván ezt egy személy kapta ezt a díjat, ami nagyon megtisztelő, de nyilvánvalóan benne van az a vöröskeresztes háttér, tehát a szervezetnek az a sok évtizedes munkája, vagy éppen az utóbbi 10-15-20 éves munkája, ami láthatóvá válik ezzel a díjjal. Tehát ebből a szempontból a díj azért is nagyon fontos, mert ugye még egy alkalom arra, vagy még egy lehetőség arra, inkább talán ez jobb szó, hogy a Vöröskereszt munkáját be tudjuk mutatni, vagy a Vöröskereszt által elért eredményeket itt a térségben, itt Miskolcon, itt a megyében be lehet jobban mutatni.
Kezdjük talán az elején. Azt tudom, hogy ön nagyon fiatalon került a Vöröskereszt megyei szervezetének az élére.
Még én középiskolás koromban csatlakoztam önkéntesként a Vöröskereszthez, a Diós Gyuri gimnázium, vagy hát akkor még félig Kilián gimnáziumnak hívták. Ott érettségiztem is, én ott önkéntesként az első segélynyújtás kapcsán kerültem kapcsolatba. A Vöröskeresztnek akkor is nagyon erős kapcsolatai voltak, mint hogy most is a oktatási intézmények. És mint az első segélynyújtás egy fontos programban, ugye most is versenyeket szervezünk, különböző bemutatókat, különböző szakmai programokat szervezünk, és ennek kapcsán kerültem kapcsolatba a Vöröskereszttel, és aztán egyre több önkéntes munka vártott rám, vagy vontak be több önkéntes munkába, aztán a családunk Budapestre költözött 2000-ben, és én ott helyezkedtem el a Vöröskereszt Országos Központjában, ott dolgoztam, és 2010-ben, amikor az itteni igazgató nyugdíjba ment, akkor én megpályáztam ezt az állást, és elnyertem, és azóta itt újra Miskolcon tudok dolgozni.
Nem csak Miskolcon igazgatja a Vöröskeresztet, hanem másik két megyében is. Azért szoktam kérdezni azoktól az emberektől, akiknek ennyi feladatuk van, hogy szokott aludni néha?
Igen, aludni szoktam. Valóban Heves és Nógrád vármegye is most egy ilyen huszárvágással a Vöröskeresztnél, ugye nincsenek régió szervezetek, de nálunk úgy alakult ki, hogy a Heves, Nógrád és a borsodi szervezet ez így közös irányítás alatt működik, vagy mint három megyének megvannak a sajátosságai. Nyilvánvalóan sok utazással jár ez a feladat. Hiába szomszédos megyékről van szó, az is Algótarján Miskolctól attól messze van, bárhogy is, ha autópályán megyünk akkor is, hogyha nem autópályán megyünk akkor is. Én azt gondolom, hogy a kollégáim felkészültsége nagyon nagy segítség nekem, tehát az, hogy a helyi szakmai munkát, akár intézményekben, akár intézményen kívüli tevékenységben jól el tudják látni. Az én feladatom elsősorban azért munkáltatói feladatok és olyan fajta koordinációs feladatok, ami a napi munkavégzést tudja segíteni.
Mi adja a Vörös Keresztnél a Vörös Keresztes munkának a szépségét? Hogyan fogalmazná meg?
A Vörös Keresztes munka szépsége, én azt gondolom, hogy a nehéz körülmények ellenére elért eredmények, vagy a nehéz helyzetekből történő váratlan vagy várt eredményeknek az elérése is, itt sok mindenre lehet gondolni. Lehet gondolni egy akár mély szegénységben élő családnak, ha úgy tudunk segíteni, hogy ő tovább tud egy picivel lépni, nyilván nem nagy lépésekkel, és nem nagyon sokszor tud ez sajnos megtörténni, de azok mind-mind felemelő pillanatok. Vagy hogyha vannak olyan extrém esetek, és szerencsére ezt extrémnek mondhatjuk, hogyha egy természeti katasztrófa van, azért ez sok évente egyszer fordul elő, és reméljük, hogy egyre ritkábban, vagy az orosz-ukrán háborúban azt a kézzelfogható segítséget odavinni Kárpátára, vagy itt Miskolcon megteremteni, vagy Megerben, vagy Salgótarjánban, hiszen mindhárom megyében voltak menekült szállások, akkor ez meg tudja adni azt a szépséget, és azt a előrelendítő újabb erőt, amivel ugye a napi feladatokat el lehet végezni, mert az is hozzátartozik, hogy nagyon sok esetben nagyon kevés százalékban lehet, vagy tudunk elérni olyan látható sikereket, hanem inkább az azonnali prompt segítséget kell előtérbe helyeznünk, és hogyha tudunk olyan foglalkoztatási, vagy olyan hosszabb távú, akár szociális, vagy foglalkoztatási, vagy egészségügyi projekteket megvalósítani, amiben előrébb tud lépni egy-egy család, egy-egy személy, vagy egy-egy segítségre szoruló ember, akkor azt tud erőt adni.
Ön 2018-ban az Ukrán Vörös Keresztől is kapott kitüntetést a kárpátaljai segítő munkáért. Mi volt ez a munka?
Ez egy érdekes dolog, hogy a Borsod megyei szervezetnek van partner kapcsolat a kárpátai szervezettel. Ez valahogy így alakult ki 20 évvel ezelőtt, nem tudni, hogy miért. Nyilván ebben személyes kapcsolatok is vannak, és mi a háború előtt is nyilvánvalóan, ha nem is azt mondom, hogy napi kapcsolatban, de egy nagyon komoly szakmai baráti kapcsolatban vagyunk a kárpátaljai vöröskeresztesekkel, és hát Ukrajnában Kárpátalja gazdaságilag nem a legerősebb megye, és ezért ott sok segítséget nyújtottunk nekik.
Azzal kezdtük a beszélgetést Gróbert Rolanddal, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vöröskereszt elnökével, hogy Pro Urbe kitüntetést kapott a Miskolcváros napján. Záró mondatként, hova kerül ez a kitüntetés?
A legméltóbb helyre fog kerülni. Én eléggé lokálpatriótának is tartom magam, tehát nem tudom, fanatikus Diósgyőr szurkoló vagyok, és tényleg szeretem ezt a várost, tehát világ közepén azt gondolom, hogy minden Miskolcinál így van, tehát ebben semmilyen különlegeség nincsen. És az, hogyha a saját városa az embert elismer egy ilyen magas elismerése, én azt gondolom, hogy ennél nagyon kevés nagyobb dolog van.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Önkormányzati szövetségekkel egyeztetett a vidék és településfejlesztési miniszter, mégpedig Lőrinc Viktória a múlt héten. Beszámoltunk az eseményről is, aztán több szövetség vezetője is beszélt erről. Most Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Máté Szalka polgármester a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
Hogy értékeli ezt a találkozót?
Ez egy tulajdonképpen egy ilyen személyes kapcsolatfelvétel volt igazából. Az volt a lényege, hogy megalapozzuk az együtt munkálkodást az elkövetkezendő időszakban. Nyilván megvannak a hivatalos formái is az önkormányzatok és a kormány együttműködésének, többek között például az önkormányzati nemzeti érdekegyeztető tanács, és hát azon, tehát a jogszabályi rendszer alapján kétszer egy évben találkoznunk kellene önkormányzatokat érintő fontos kérdésekben. Erről nyilván hivatalos jegyzőkönyv készül, ott vannak kormány oldal képviselői, ott van a másik oldalon az önkormányzati szövetségek vezetői, és egy hivatalos tárgyalás zajlik. Most nyilván nem biztos, hogy szerencsés, hogyha az új kormányzat képviselővel a önkormányzati vezetők először ezen találkoznak, és akkor itt tulajdonképpen az együttműködés alapjait raktuk le, bemutatkoztunk személyesen, tehát gyakorlatilag nem azt mondom, hogy félig hivatalos, mert mégis csak egy hivatalos meghívásnak tettünk eleget, de ez egy inkább ilyen ismerkedő jellegű megbeszélés volt.
Ugye az önkormányzati rendszer átalakulásra szorul, erről már beszéltünk korábban, és ugye Navracsis Tibor miniszter idején elindult egy országos egyeztető programot, különböző pontokban sikerült is megállapodni. Ez a csomag, ez élhet tovább, vagy egészen új alapokra kell helyezni, hiszen a legfontosabb kérdések kerültek már bele ebbe is.
Több mint egy évvel ezelőtt mondtam először azt, hogy ki kell jelenteni az önkormányzati rendszer. Elmúlt 35 évében annyi változás történt, hogy mindenképpen szembe kell nézni ezekkel. Ugye volt először a decentralizáció, annak nagyon sok előnyével és hátrányával, utána átmentünk egy ilyen centralizációs folyamaton, annak is voltak indokolt és indokolatlan részei. Tehát most már eléggé felnőtt az önkormányzati rendszer ahhoz, hogy áttekintsük ezeket az előnyöket és hátrányokat, és egy teljesen új rendszert alakítsunk ki. Ezt a folyamatot kezdték el az önkormányzati érdekszövetségek vezetőivel, Radics Tibor miniszter úrral, és én nagyon remélem, hogy ez a folyamat folytatódik, hiszen nagyon sok olyan kötelező, önként vállalt feladat van, nagyon sok olyan önkormányzati autonómiát érintő kérdés van, amely mellett most már nem mehetünk el, és muszáj hozzányúlni a rendszerhez. Az önkormányzatok gyakorlatilag már hosszú-hosszú évek óta egyik évről a másikra élnek, fogalmazhatunk így, legalábbis a települések döntő többsége esetében. Így nem lehet igazából önkormányzati programot csinálni, polgármesteri programot csinálni. Elmondtam miniszter asszonynak azt, hogy létrehozjuk az integrált településfejlesztési stratégiáinkat minden ciklus elején, általában úgy 5 évre tervezünk, de hát úgy, hogy a legtöbb önkormányzat, az önkormányzatoknak nem 96, inkább 95-96%-a egyik évről a másikra, és azt se tudjuk, hogy mi lesz a következő évben. Így lehetetlen gazdálkodni, lehetetlen stratégiát csinálni, és ez most már mindenképpen beavatkozást igényel.
Mik lennének a legfontosabbak még ezen kívül? Ugye szó volt itt hatáskörökről, feladatok esetleg újraosztásáról.
Ezelőtt egy évvel már tehát én több mint egy éve 2025 márciusában lettem a Település Önkormányzatok Országos Szövetségének az elnöke, ugye egy 5 éves mandátummal, mi azzal kezdtük, hogy egy kétnapos kibővített elnökségülésen, ez 41 nehány polgármestert jelent, összeraktuk, hogy a TOSZ hogyan képzelné el az elkövetkezendő elnök és önkormányzati ciklust. Nagyon sok dolgot megfogalmaztunk. Vannak olyan javaslataink, amelyek értelemszerűen már rövid távon is érezhető hatást fejtenének ki az önkormányzati rendszerre. Ilyen például ugye sokat emlegetett szolidaritási hozzájárulás rendszerének az átdolgozása. Olyan feladatoknak az átvétele, ami szerintünk hibásan került át az állami szférába. De igazából az lenne tényleg a jó, hogyha megnézünk, hogy mely önkormányzatnak milyen kötelező feladata van, és milyen önként vállalt feladata van. Mondok egy konkrét példát. Nagyon sok bölcsőde épült az elmúlt időszakban. Szerintünk indokolt lenne például a bölcsődék kötelező feladattá tétele, mondjuk 5000 fő felett. De ezt is megfelelő finanszírozással értelemszerűen. Az építési hatósági feladatok visszaadása. Tehát vannak olyan kérdések, amelyek rövid távon is megoldhatóak, és gyakorlatilag csak egy hatáskör átételt jelent, de jó lenne, hogyha az egész struktúrát átnéznénk, áttekintenénk, és valóban egy olyan gazdálkodási rendszer alakulna ki, ami biztosítaná az önkormányzatok megfelelő tervezési lehetőségeit a jövőre tekintettel.
Ugye itt a hírek között szerepelt két olyan is, amelyre fölkapta a fejét az is, aki nem különösebben foglalkozik az önkormányzati rendszerrel, nevezetesen az előrehozott választás kérdése, meg a polgármesteri fizetés csökkentése. Ezzel kapcsolatban sikerült-e valamit tisztázni azon túl, hogy mondta, hogy konkrét megállapodás nyilván nem született, meg konkrét tárgyalás nem, de talán ez a két fontos kérdés beszélgetés formájában felvetődhetett a miniszter asszonnyal.
Igazából nyilván, amikor bemutatkozások is voltak, ugye a polgármesterek azért, amikor tárgyalnak, akkor ilyen kérdéseket szóba hoznak. Ugyanakkor nyilván ez még nem volt alkalmas fórum arra, hogy ezeket kifejtsük, ezeket a kérdéseket. Számomra egy fontos mondat hangzott el. Megkérdeztem a minisztert asszonyt, hogy most ez egy beszélgetés, egy személyes kapcsolatfelvétel, de hogy ott van az önkormányzatok nemzeti érdekegyeztető tanácsa, amit az előbb említettem, és ugye már most június van, kétszer egy évben össze kell hívni. számíthatunk-e olyan jogszabálytervezetre, törvényjavaslatra, amely ezeknek a kikerülésével születik meg, akár önkormányzatokat, akár polgármestereket illetően, tehát úgy is fogalmazhatunk, hogy virágnyelven fogalmaztam meg ezt a kérdést, és erről azt mondta, hogy személyes garanciást vállal arra, hogy ilyen nem lesz. Na most, hogyha nem lesz ilyen, az azt jelenti, hogy az önetlen, ahogy ezt rövidítjük, akkor ezeket végig tudjuk beszélni. Egyébként a tőszálláspontja nagyon egyszerű ebben a dologban, és rendesül pont most volt május végén a küldöttgyűlésünk, ahol 115 jelenlévő polgármester képviselte azt a több mint 1740 polgármestert, aki tagja az önkormányzati, a TÖOSZ önkormányzati érdekszövetségének. És ez az állásfoglalás nagyon egyszerű. És természetesen az egyezik a személyes állásfoglalásommal is. Tehát 2024. 6. hó 9-én volt egy demokratikus választás, és a polgármesterek 5 évre szereztek mandátumot. Az 5 év az egy polgármesteri ciklus, közben volt egy másik választás is értelemszerűen, de minden polgármester mandátuma 5 évre szól. A másik kérdés pedig a polgármesteri fizetések csökkentése. Az abból a szempontból, és ugye ami elhangzott egy interjúban, hogy a korábbi szabályozás térne vissza 2024. novemberében történt ez a változás. Hát korábban ebben a szabályozásban gyakorlatilag be volt betonozva az önkormányzati vezetők polgármesterek bére, és abban az időszakban nagyon-nagyon sok olyan vezető társunk volt már az önkormányzati rendszerben, aki konkrétan többet keresett a polgármestereknél. Ez egy méltatlan helyzet. Ezt oldotta fel az új változás. Hogyha most mi visszamennénk arra a rendszerre, arra a finanszírozási rendszerre, akkor az történne, hogy mi kiszámoltuk, hogy az 5000 alatti települések polgármesterei, amelyek, hát, hogyha ezt nézzük, 3197 önkormányzat van, és ez több mint a 89%-a, közel 90%-a polgármestereknek, az a 2026 márciusi nemzetgazdasági átlagkeresetet sem érnék el. Ez azt jelenteni, hogy nem csak a vezetők keresnének többet egy önkormányzatnál a polgármesternél, hanem gyakorlatilag egyszerű, de a, fogalmazunk így a munka fontossága kapcsán, jobban megfizetett dolgozók is. Nem beszélve az önkormányzati cégek vezetőiről, és a többi, és a többi. Tehát,
köszönöm. Köszönöm szépen Hamusi Pétert, a Települési Önkormányzatok Szövetségének elnökét, Máté Szalka polgármesterét hallották.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
És már is folytatjuk Balogh Zoltánnal, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát, hogy új elnököt választott a Magyar Fürdőszövetség, de nem csak választottak, hanem egy programról is beszélnek, legfontosabbak ezzel kapcsolatban. Most mindjárt kiderülnek a beszélgetésünkből. Mi történt?
Hát, ugye a Magyar Fürdőszövetség is egy demokratikusan működő szervezet, 4 évente van tisztújítás, vagy kerül sor tisztújításra. Ez idén történt meg most májusban. Részben új az elnökség, vannak benne régi tagok is, illetve történtek helycserék, mint például ugye jelenlegi elnökünk, korábban elelnökként funkcionálta a Fürdőszövetségben, és egyébként egy nagyvidéki fürdőnek, az alkosi fürdőnek a vezetője, illetve bekerült alelnöknek, a Budapesti Gyógyfürdők és Hévizei ZRT-nek vezérigazgató asszonya, aki korábban a felügyelőbizottság elnöke volt, illetve törekedtünk arra, hogy a jelöltek között legyenek olyanok, akik kisebb, közepes fürdőt is képviselnek, hiszen azért óriási különbség van a problémákban egy nagy fürdő, illetve egy kis fürdő esetében, vagy egy vidéki távoli határmenti fürdő, vagy pedig egy fővárosi fürdő esetében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy olyan elnökség állt most föl, amelyik jól reprezentálja magát, a fürdőszakmát és annak heterogenitását.
Mi itt a program lényege? Mert hogy ugye vannak kihívások, mint ahol minden.
Hát ugye mindenki ezt elmondhatja magáról, többször beszélgettünk önnel is, gyakorlatilag 19 óta, hogy az volt ugye az utolsó békeév, jött a Covid, aztán energiaválság, folyamatosan új kihívásoknak kell megfelelni a fürdőszakmának, illetve nagyon sokáig dolgoztunk együtt különböző szakmai területekkel, minisztériummal, NNGK-val az új fürdős rendelet megalkotásán, hiszen ez egy közel 30 éves rendelet volt, amit 23 év végén aztán kijött, és fél év múlva hatályba is lépett. Most már látjuk itt az elmúlt nagyjából két évben, hogy milyen problémái vannak ennek a rendeletnek, illetve milyen finom hangolásokat kellene végrehajtani annak érdekében, hogy ez megfelelően támogassa a fürdők munkáját. Ez gyakorlatilag a programnak a fő célja, ennek a rendeletnek a finom hangolása, tehát még egyszer mondom, üdvözöljük a rendeletet, nagyon jó, hogy kijött, és nagyon sok elemében már a szabályozást tartalmazza, ami egy mai korszerű fürdő működéséhez szükséges, de vannak olyan elemek, amelyhez feltétlenül hozzá kell nyúlni, és itt nem szakembereknek is ki tudom emelni, ez gyakorlatilag például a gyógyvizes medencéknek a működése, hiszen ugyan jogszabályilag nem minősül hungarikumnak, de egy kifejezetten különös, különleges élmény, illetve különleges attrakció az a gyógyfürdőzés, amit még itt a Kárpát-medencei gyógyvízben meg tudnak ejteni mind a hazai, mind a külföldi vendégek, és nagyon sok nemzetközi összehasonlító tapasztalat van erre, illetve tanulmány, hogy a magyarországi víz az gyakorlatilag az Európában található egyéb gyógyvizekkel nem vethető össze, hiszen annak tartalmában, mint ásványi, mint szerves anyag tartalmában egy különleges vizet jelent, és ennek ezzel működő medencéknek a működtetése az egyedi elbírálást igényel.
Igen, mert ugye van ez a bizonyos két rendelet, az 509-es meg 510-es, csak hogy itt a technikai háttérről is beszéljünk, ugye a közfürdők működéséről szól. Itt a gyógyvizek forgatásával és vegyszeres kezelésével maradt nyitott kérdés. Az azt jelenti, hogy ez a fajta kezelés, ami egyébként mondjuk egy úszodavizet, az rendben van ott, itt a gyógyvíz esetében károsíthatja? Például ugye ezek a bizonyos anyagok, meg maga a forgatás, a tartalma értékét veszélyezteti?
Igen, köszönöm, hogy ez két oldalról fontos. Egyik, hogy egy törtőrítőbe ezek a medencék, ami nem azt jelenti, hogy reggel megtöltünk egy medencét, aztán este majd leengedjük, hanem folyamatos pótvíz, friss víz utánpótlással azért ennek a minőségét eddig is biztosítottuk, ebből semmi probléma nem volt. Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja, és itt pont a határidők módosítását azért kérjük, hogy minden a vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen, ahogy mondtam, egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egy egységes, hanem ahány fürdő, annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogén peroxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja, de csak hogy egyszerű példát mondjak, a hidrogén peroxidot használják a hölgyek szőkítésre is, tehát ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti, nem fog tudni úgy működni, mint korábban. Egy, másik pedig ugye vannak olyan fürdők, és itt beszélünk csak itt tök egyszerű példáról, a történelmi fürdők itt Budapesten, Rudas, Széchenyi, ezek annak idején, mondjuk maradjunk a Rudasnál, több száz évvel ezelőtt a törökök biztos, hogy nem gondoltak arra, hogy egyszer azt majd forgatották kell alakítani, tehát fizikai képtelenség ott átalakítani azokat a medencéket, amelyek ilyen módon működtek eddig több évtizeden, illetve hát ezek évszázadon keresztül.
Na hát ez is megoldásra vár, jó munkát kívánunk hozzá, Balogh Zoltánt, a Magyar főtitkárát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner Fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a Műpában.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
Reklámot hallottak. Autós percek.
Most kaptuk a hírt, hogy a 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel súlyos baleset történt. A 119-es kilométerkőnél két személyautó frontálisan karambolozott. A forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Káld felé lehet kikerülni ezt a baleseti helyszínt.
Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra van, 2026. június 8-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Tankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ukrajna támogatásáról tárgyalt Volodymyr Zelenszkij Londonban.
Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy tárgyalhasson a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásáról.
150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondjuk a részleteket. Az amerikai védelmi miniszter ismételten felszólította az európai országokat, hogy tegyenek többet védelmük érdekében. Pete Hexet azt mondta, Amerika meg fogja mutatni az utat, de a szövetségeseinek válvetve vele kell tartaniuk.
Közben az ukrán elnök Londonban tárgyalt az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel Ukrajna támogatásáról. A megbeszélést néhány nappal azután szervezték, hogy az orosz elnök visszautasította Volodymyr Zelenszkij ajánlatát egy személyes találkozóra. A fejleményekre reagálva 14. Leó pápa a tárgyalásokat és a háború befejezését sürgette. Hangsúlyozta, véget kell vetni az erőszaknak, mert túl sok az áldozat.
Az enciklika üzenete az, hogy elő kell mozdítani a tárgyalásokat, amelyek legalább már megkezdődtek, ugyanakkor valóban mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy véget vessünk az erőszaknak és a háborúnak, és megtaláljuk a megoldást.
Jelentős előrelépés történt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésében a magyar-ukrán tárgyalásokon. A megállapodás az oktatás, a nyelvhasználat és a nemzetiségi iskolák ügyében is változásokat hozhat.
A kárpátaljai magyar közösség pozitívan fogadta a megállapodást, ugyanakkor óvatos, mivel korábban több ígéret sem valósult meg teljes körűen, mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke.
Az oktatással kapcsolatos kérdések és a nyelvhasználattal, ahol voltak olyan abszurdítások, például, hogy elvben lehetett az osztályban magyarul tanítani, viszont az iskola területén már ukránok lehet, hogy beszélnek egymással, vagy például az abszurdítás, hogy egészségügyi ellátásnál csak sürgős esetben lehetett volna magyarul ellátni a betegeket. És a magyar iskola rendszernek a visszaállítása, legyenek új nemzetiségi iskolák, erre ígéretünk van, reméljük azt, hogy ez teljesül is.
Közben már folynak az egyeztetések egy budapesti Magyar Péter Volodymyr Zelenszkij találkozó előkészítéséről.
Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy tárgyalhasson a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdon részének megvásárlásáról.
A MOL szerint a korábbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom nyelvtel. Az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter Dubravka Dedović Hajdanović szintén azt reméli, sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, hogy Szerbia megvédi nemzeti érdekeit.
Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, hogy megvédjük országunk érdekeit a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom nyelv közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le.
Kétszer akkora mértékben nőtt a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona 2010 és 2025 között, mint az azt megelőző időszakban, mondta Jávor Balázs elemző a Kossuth Rádióban.
A szakember hangsúlyozta, miközben a megtakarítások mértéke a GDP 115%-áról 137%-ra nőtt, addig a lakosság adósságállománya a felére csökkent. Jávor Balázs hozzátette, ez alatt az időszak alatt az emberek készpénzben tartott vagyona stagnált, miközben nőtt az állampapírban tartott összegek és a vállalati részesedések aránya.
Legtöbb nettó megtakarítással a dán, a svéd és az olasz háztartások rendelkeztek, a GDP-nek több mint 200%-a. A legkevesebbel pedig a lengyel, román, szlovák háztartások. Ha teljes Európai Uniót nézzük, akkor jól látható az, hogy az állampolgáraikat elszegényítő kommunista diktatúrák lakossági vagyont érintő pusztító örökségét a rendszerváltozások után is több mint 30 évvel sem sikerült még leküzdeni. És Magyarország az uniós mezőnynek a közepén helyezkedik el, 12. a ranglistán, tehát semmi szégyenkezésre nincs. Okunk. Ebből nem látszódik a kifosztottsága a magyar lakosságnak a pénzügyi vagyon tekintetében.
Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetője mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét.
A demonstráción Kohány Mátyás, a Mandiner rovat vezető helyettese azt mondta, a miniszterelnök ultimátuma megcsonkítja a magyar alkotmányt, és latin-amerikai diktatúrákat idéz.
Az égkék, a fűzöld, az ebura fakó, Magyarország kétharmadokat gazdagon termő földjén egyik kétharmad sem külön a másikánál. A magyar miniszterelnök pedig nem parancsol a magyar állam fejének, legyen az bárki, sem kegyelemben, sem lemondásban, sem az égvilágon, semmi, de semmi másban. Tartson ki, elnök úr!
Orbán Viktor volt kormányfő, a Fidesz elnöke, az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta, veled vagyunk, elnök úr.
Magyar Péter is reagált a tüntetésre. A miniszterelnök egy korábbi Tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett.
A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége, tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter.
A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán.
Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt.
6 hónapra szóló több mint $500 milliárd tervet hirdetett az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A betegség gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában, már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1500-et.
A WHO hangsúlyozza, hogy megfelelő ellátás mellett a betegség legyőzhető, de sokan továbbra is szkeptikusak, az álhírek pedig gyorsan terjednek, ezért a szervezet tájékoztató előadásokat tart a közösségeknek, hívta fel a figyelmet Richard Loduku orvos.
A lakosság körében még mindig vannak ellenállók, akik nem akarnak kórházba menni. Sokan csak akkor jönnek, amikor már túl késő. Ilyenkor előfordul, hogy azonnal vagy 24 órán belül meghalnak.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A pedagógusokat köszöntötte a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, pedagógus nap alkalmából szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekeinkért és a jövő generációjáért dolgozik. A pedagógus napot minden évben június első vasárnapján tartják. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.
Közösségi oldalán köszöntötte a pedagógusokat az oktatási és gyermekügyi miniszter is.
Lannert Judit azt mondta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, segíti a szakmai fejlődést, és nem megbélyegez. A tárcavezető hangsúlyozta, ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie.
Pedagógus napon ezért nem csak köszönetet mondunk minden pedagógusnak, tanárnak, óvodapedagógusnak és minden nevelő oktató munkát végző szakembernek, hanem azt is kívánjuk, hogy munkájukat olyan környezetbe végezzék, amely megbecsüli a tudásukat, tiszteletben tartja az autonómiájukat és valódi szakmai támogatást nyújt számukra. Köszönjük a munkájukat, az elkötelezettségüket és a jövő nemzedéke iránt vállalt felelősségüket.
Zalaegerszegen minden év június első vasárnapján tisztelegnek a holokauszt áldozatai előtt.
A városból is környékéről több mint 3000 zsidót hurcoltak el 1944-ben, és csak minden tizedik ember térhetett haza, mondta Temesvári Tibor, a zalaegerszegi zsidó hitközség elnök helyettese.
1221 zalaegerszegi és környéki, több mint 3000 zalamegyei hittestvérünket hurcoltak el, közülük mindössze 10% tudott visszatérni, akik a zsinagógánkat se tudták fenntartani, így az az önkormányzat tulajdonába került, az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátja a zsinagógát, így rendezvényeinket ott meg tudjuk tartani.
Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a kormány a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken. A szeptember 30-áig tartó tilalom alatt a szakemberek új természetvédelmi szabályokat dolgoznak ki, és felmérik az erdők állapotát.
Köbből Anita kormányszóvivő kiemelte, szünetelni fog az olyan fakitermelés, amely az erdők hosszú távú állapotára érdemben hatással van. Viszont a biztonsági, természetvédelmi és erdőfenntartási munkák továbbra is elvégezhetők.
A moratórium ideje alatt a szakemberek felmérik az erdők állapotát, kidolgozzák az új természetvédelmi szabályokat, és csak ezután születik hosszú távú döntés az erdőgazdálkodás rendszeréről. A moratórium nem fog fennakadást okozni a tűzifa igények teljesítésében, hiszen kifejezetten az erdők védett részére vonatkozik.
Július 1-én megnyílik a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítanak ki, ahol egy dinókiállítás és egy több mint 14 méter magas vízesés is helyet kap.
A Biodómot külön díj fizetése nélkül lehet majd látogatni. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordít az állatkert, mondta el Sós Endre, az intézmény főigazgatója.
Ez egy óriási növényház lesz első körben, azért is hívjuk városi oázisnak, és a növények mellett lesznek állatok is, különböző helyeken, kisebb számban, mint a végleges program, de azt gondolom, hogy egy nagyon komplex élmény lesz az egész látogatás.
150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mélyszórványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
Több mint 10 000-en neveztek a 31. Aldi női futógálára a Városligetben. A résztvevők 7 táv közül választhattak, és nevezhettek akár váltó, családi futásra vagy gyaloglásra is.
Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője hangsúlyozta, hogy ez a létszám európai szinten is számottevő.
A gyaloglás nagyon-nagyon-nagyon népszerű lesz, sokkal népszerűbb az előző években, sokan vannak 60 év fölött, tehát úgy látszik, az idősebb korosztály elkezd mozogni, elkezd gyalogolni, számukra ez a legtermészetesebb forma. Ami még érdekesség, hogy itt van az egész ország, több mint 700 településről neveztek.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint frontális karambol volt a 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel. A 119-es kilométernél a forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Kád felé lehet kikerülni a helyszínt. Baleset történt a 10-es főúton Neszmély térségében, a 69-es kilométernél fél pályán lehet haladni. Egy műszaki hibás teherautó okoz torlódást az M3-ason Budapest irányába, Gödöllő közelében. A 32-es kilométernél a jármű a külső sávot jelentősen leszűkíti, mögötte 2 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Barostértől és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, de telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés. Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpok alján lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
Műsorajánlat.
A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Hagyományos gazdálkodás, kézműves foglalkozások, egészséges életmód és a denevérek. És hogy mi közöttük az összekötő kapocs? Hát a Fehér Holló Egyesület és a Falusi Tudásháza Zalaváron.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
Idén is lesz Duna Karnevál nemzetközi kulturális fesztivál június közepén a fővárosban. Stúdió vendégünk Vince Andrea, fesztivál igazgató. Rátonyi Róbert Operett Fesztivál Veszprémben és a Család ellen nincs orvosság című darab premierje a Békés Csabai Jókai Színházban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
Mit gondol a szívhangrendeletről? Megtartaná vagy megszüntetné? És mi a véleménye arról, hogy 2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Örömünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében.
A Duna napok az kihagyhatatlan.
Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott.
Olyan bulik voltak koncert után, amik azért így valamiért így itt ragasztanak ezek az emberek.
12. Duna napok Torockón. Összefoglaló. Az első rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Brüsszeli tudósítónk Berek Patrícia jelenti.
Az energiaellátás biztonsága átállás a fosszilis energiahordozókról a tiszta, saját termelésű energiára, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Egyebek között ezek a témák határozzák meg a fenntartható energia európai hetét. A háromnapos programsorozat holnap egy konferenciával indul Brüsszelben, ahol azt is megvitatják, hol tart az EU azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Enrico Letta volt olasz kormányfő fogalmazott meg jelentésében 2 évvel ezelőtt. Egységes piacra van szükség az energia területén is. Ennek katalizátora lehet a zöld és digitális átállás. Hívta fel a figyelmet jelentésében a volt miniszterelnök, aki szerint, ha az EU nem lép gyorsan, súlyosan lemaradhat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Az energiaellátás és a zöld átállás kérdése legalább annyi javaslatot, mint amennyi vitát szült azóta. A zöld átállás része az is, hogy csökkentsék a keresletet a fosszilis hordozók iránt. Ezért is gyorsítaná fel az EU a villamosítást, különösen a közlekedésben. A bizottság adatai szerint az üvegházhatású gázok teljes kibocsátásának egynegyede a közlekedés számlájára írható. A közlekedés zöldítése azonban éppen nemrég vált újfent vitatémává. A Politico május végén arról írt, hogy a zöldítést 2022-ben kezdte az Európai Bizottság mindjárt saját magán. Elkezdték lecserélni az autóflottát elektromos járművekre, azzal a céllal, hogy 2027-re már az intézmény teljes autóflottája nulla kibocsátású legyen. Csak hogy ez nem másra, mint magára az Európai Bizottságra ütött vissza. Az uniós biztosoknak ugyanis minden hónapban át kell utazniuk Brüsszelből Strasbourgba, az Európai Parlament üléseire. Az autóflottát már 80%-ban elektromos járművekre cserélte a bizottság. Ez azonban az amúgy is hosszú úton több órás veszteglést is jelent, mert az elektromos autók nem bírják a hosszú utat töltés nélkül. A lap hozzáteszi, hogy a különböző politikai csoportok és az iparági lobbisták is egyetértenek abban, hogy a töltőhálózat sem bővül a kellő ütemben, ezért a fogyasztói szokások sem változnak olyan gyorsan, ahogyan azt a zöld átállás megkövetelné. A zöldítési tervekről ettől még nem mondott le az EU, részben a környezetvédelme érdekében, részben pedig azért, hogy megteremtse saját energiafüggetlenségét. Ide tartozik az orosz energiáról való leválás, és az is, hogy a fosszilis energiahordozók helyett a tiszta, saját termelésű energiára szeretne átállni Európa. A bizottság a tervek szerint jövő hónapban mutatja be villamosítási akciótervét. Ennek része egyebek között az épületek energetikai korszerűsítése, az ipar és a közlekedés villamosítása, a hálózat fejlesztése és bővítése is. Ezekről a témákról is szó lesz az Európai Fenntartható Energia Hetén. A háromnapos programsorozat holnap kezdődik Brüsszelben.
Jó reggelt Magyarország! Kakukkel Tamással.
Megállapodott a magyar és az ukrán kormány a kisebbségi jogokról, mégpedig a magyar kisebbségi jogokról Kárpátalján, hogy ez bővítése, vagy esetlegesen visszatérés az eredeti állapothoz, amelyet ugye szűkítettek az utóbbi években. Ez a kérdés most Prenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Szóval minek minősül ez? Visszatérünk oda, ahonnan elindultunk, mert van, aki meg bővítésnek mondja.
Hát visszatérés tulajdonképpen, és bővítés hogy ahhoz képest, ami volt egy évvel ezelőtt, vagy lehetséges bővítés, hiszen a 2017 után kezdődött meg a magyar és a más kisebbségi jogainak az igen erőteljes korlátozása, és rögtön utána fölépett a kárpátaljai magyarság más nemzetiség is ez ellen, illetve Magyarország is, megkezdődtek akkor a tárgyalások ezzel kapcsolatban, és születtek bizonyos volt a részeredmények, és most pedig ugye sikerült elérni azt, hogy azokat a fő követeléseket, amivel a Kárpátaljai Magyarság is előállt, illetve a magyar kormány támasztott az ukránnal szemben, ebben szakértői szinten megtörtént egy megegyezés, ami kétségtelenül egy pozitív és egy előrelépés ebben a kérdésben.
De korábbi delegáció vezető köztük miniszterek is, amikor beszéltek erről, akkor arra utaltak, hogy mindig sikerült megállapodni az ukrán delegációval, aztán utána maradt minden úgy, ahogy volt. Szóval van egy ígéret, aztán utána meg nem történik semmi. Most mi ad esetleg óvatos optimizmusra okot? Van-e ilyen?
Kétségtelen, hogy az Ukrajnában a felfogása, tárgyalások és a megállapodások eléggé furcsa, ez nem csak ebben látszott meg, hanem sok más tárgyaláson és aláír szerződés, gondolom csak a Minszki szerződésekre, vagy pedig más ilyen dolgokra. Nyilván reménykednünk kell, anélkül nem lehet élni. Más pedig az, hogy ugye be fog indulni a Ukrajnának az EU integrációs folyamata. És ebben a folyamatban Magyarországnak és a más érdekelt országoknak, és gondolok itt Romániára, Bulgáriára, akiknek vannak hasonló problémáik az ott élő kisebbségeikkel kapcsolatban, lesz lehetőségük arra, hogy Ukrajnára nyomásra kerüljenek ebben a kérdésben is. Úgyhogy én remélem, hogy ezekben a kérdésekben lesz erőlépés, ez egy megegyezés, amit még ugye törvényekbe kell foglalni, ezt át kell vinni a parlamenten.
Ez egy hosszabb folyamat.
Ez egy hosszabb folyamat, hiszen részben ebbe az évbe ígérték egy bizonyos részeknek a törvénybe való foglalását, nézve pedig a következő évre. De hát én reménykedem abban, hogy ez a folyamat beindul, és az, hogy ez sikert fog elérni a jövőben.
Ugye a előző tárgyalásokon, a sorozatban ugye 11 pontról lehetett beszélni, ami az asztalon volt. Ez ugyanúgy változatlan ez a 11 pont?
11 pontról tárgyaltak jelenleg is, hiszen azok már ki voltak tárgyalva részben, részben pedig ugye az, hogy erről tárgyalnék a két fél között ilyen megegyezés volt, és valóban logikus volt ezt a tárgyalási folyamatot folytatni. Akkor bizonyos volt a pontokban már megegyeztek a korábbi kormány idején, de most pedig teljesen sikerült ezekben a pontokban egyfajta megegyezést tenni. Vannak olyan kérdések, amelyek még csak olyan szinten történt a megegyezés, hogy az ukrán fél előáll a javaslataival a következő évben. De mindenképpen beindult egy folyamat, és azt hiszem, hogy ez a fontos a kárpátaljai magyarság számára, mert nincs egy olyan merev ellenállás, ami korábban volt tapasztalható ezekben a kérdésekben.
Az azt jelenti, hogy magyar nyelvi oktatás.
Magyar nyelvi oktatás, nyelvhasználat, szimbólumhasználat.
Az oktatás az óvodától egészen
óvodától végig. Óvodától az egyetemig, igen.
Ugye, ahogy itt is van például Magyarországon.
Igen, ott
ahogy
is van, hát érdekes az, hogy, persze, érdekes az, hogy ugye részben szeretnénk, hogy állítsák vissza a jogainkat, és azt is, hogy élvezzünk olyan jogokat, mint az ukránok élveznek Magyarországon.
Szimbólum használat például. Érdekes lehet azok a pontok, amelyeket ugye a településeken a lakosságszámhoz kötnek.
Igen.
Hogy alakul itt most a lakosságszám? Mert ugye itt közben
senki
a háború miatt
változott. Senki sem tudja, hát nyilván olyan helyzetben, amikor nincsenek népszámlás, legutóbbi népszámlás adatokat kell figyelembe venni, ez 2001-ben volt, tehát más nem tehetünk, mert azok a hivatalos adatok.
Aztán a másik az, hogy amikor valami törvényben is volt, ugye az volt a tapasztalat, hogy attól még helyi vezetőkön múlik, hogy betartják, vagy betartatják-e azt.
Is,
ugye?
De hát azért Kárpátalján valljuk be, hogy van az ott élő nemzetiség között olyan tolerancia, hogy igazából ezzel nagy gond nem volt, és remélem, hogy nem is lesz ezzel kapcsolatban. Persze mindig a közhangulat azért ezen változtat, amikor gerjesztik a nacionalizmust, amikor gerjesztik a magyar ellenséget, akkor ezzel vannak bizonyos majd a problémák. De igazából a törvények a betartásával nem volt jelentős gond, és javírom azt, hogy így lesz ez a jövőben is, egyfajta tolerancia kialakult. De ugye ehhez az kell, hogy ez törvénybe legyenek foglalva, mert akkor ad egyfajta jogbiztonságot, akkor tudja a polgár, vagy pedig a tanár azt, hogy neki hogyan kell bizonyos kérdésekben eljárnia.
Mi az, amire utalt, hogy az ukrán fél még előterjeszt javaslatot? Szóval mik a leginkább vitás pontok?
Inkább vitás kérdések a politikai képviselet, a nemzeti kulturális autonómia és a család és utóneveknek a magyar módon való anyakönyvezése. Ezek a kérdések, amelyben a jövőre tették a megegyezést, az ukrán fél fog előállni ezzel megoldási javaslatokkal.
Korábbi tapasztalat az, hogy ha nem is a törvény, vagy ahogy mondja, meg nem is a helyi vezetők, de bizonyos szélsőséges csoportok nagyon megkeserítették az ott élő magyarság életét. Bizonyos szimbólumokat támadtak, akár ugye a turul lefűrészelése, és így tovább. Erre vonatkozóan van-e valamiféle, ha nem is garancia, de készség, hogy ezeket a vadhajtásokat sikerül
Nehéz erről mondani. Tulajdonképpen az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy korábban sokkal több és sokkal szélsőségesebb támadás érte a kárpátai magyarságot, itt nem csak a Turulra, a Verecki emlékműre, Kárpátai irodának a felrobbantására, tüntetésekre gondolok, vagy pedig arra az uszításra, amit az ukrán sajtó folytatott éveken keresztül a kárpátai magyarság és Magyarország ellen. Utóbbi években ilyen szélsőséges kilengések azért nem került sor. valószínűleg, hogy ha megkezdődnek ezek az Európai Uniós tárgyalások, azért az fegyelmezni fogja talán ezeket a csoportokat, és pedig az államot, hogy határozottabban lépjenek fel ellenük.
EU csatlakozás megkezdése. Ön milyen reményeket lát ezzel kapcsolatban? Már csak azért is, hiszen ugye a feltételek azok alapjaiban hiányoznak.
Hosszú folyamat lesz, teljesen nyilvánvaló, hogy rendkívül nehéz és hosszú folyamat lesz. Ukrajnában nagy ezzel kapcsolatban bizakodás, hiszen úgy állítják be, mintha ez az EU csatlakozás, ez a földi mennyországot jelentené. Ugye mi magyarok tudjuk azt, hogy ez egyáltalán nincs így, hiszen ott is dolgozni kell keményen a megélhetésért. És hát azt tudjuk azt, hogy békenélkül ez nem fog menni. Tudjuk azt, hogy nagyon sok mindent kell Ukrajnának azt teljesítenie, hogy teljes jogú tagja legyen. Ezt azt hiszem, hogy a józan gondolkodás emberek többsége tudja. De mégiscsak elindult egy folyamat. Tudjuk, ez a folyamat sok ország esetében évtizedekre is elgyúlik, más Törökország, vagy mások. De hát a kárpátai magyarság számára pozitív folyamat az, hogy Ukrajna közeledik Európához.
Köszönöm szépen, Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét hallották.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északirányban, illetve a Margit hídtól délre, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Pesti alsórakparton, a Szent István parttól az Országházig, illetve a Szabadság hídtól a Lánchídig. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Schilling Zsolt, BKK Info.
Autós percek.
Az M3-as autópálya főváros felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy műszaki hibás jármű megállt, ami miatt a 32-es kilométerkőnél útszűkület követel figyelmet. Aztán a balesetről, a 8-as főúton Jánosháza után néhány kilométerrel súlyos baleset történt, a 119-es kilométernél két személyautó frontálisan karambolozott. Megállították a forgalmat, kerülni Káld felé lehet. 7:30 múlt, néhány másodperccel, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó, Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Újabb kölcsönös rakétacsapásokat mért egymásra Irán és Izrael. Hajnalban légiriadót rendeltek el Izrael középső térségeiben, miután Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat az ország felé. A légvédelem a legtöbb lövedéket elfogta, egy rakéta azonban Ciszjordániában csapódott be, több épületben károk keletkeztek. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadott Irakban. Iránban. Ukrán dróntámadás ért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigeten. A Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat. Egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsebesült. Az utasoknak nem esett baja. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést is. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csak nem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A 7-es erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. A lakosságot több térségben, magasabban fekvő területekre irányították. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. A földrengést számos utórengés követte. Friss hírekkel, részletes beszámolókkal 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakuk L. Tamás.
A meglévő épületállomány korszerűsítése és a közelmúlt eseményei egyaránt rámutatnak, hogy az azbesztmentesítés megkerülhetetlen és azonnali odafigyelést igénylő feladata a hazai építőiparban. Ezt írja az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, melynek elnöke Koi László itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát az eleje az világos, ugye az épületek korszerűsítése és így tovább, viszont itt van ez a bizonyos közelmúlt eseményei. Hát ha ezt nevén nevezzük, akkor több településre osztrák bányából került olyan kőzuzalék, amely ugye azbesztel szennyezett. Na ez az, ami viszont most a közvéleményt érdekli. Ezzel mit lehet csinálni, meg egyáltalán hogy fordulhatott ez elő, végig gondolták? Ezt van ennek valamiféle? Most már valami állásfoglalás lehet ebben tenni, hogy az osztrákok saját maguk is használták, nem tudták, hogy az, vagy tudták, de ide küldték Magyarországra?
Most látszik, hogy micsoda szerencse, hogy az elektronikus közúti fuvarozási rendszert korábban bevezettük itt Magyarországon, mert így gyakorlatilag minden fuvarosnak kötelező volt az ilyen építési termékek fuvarozása során lejelenteni az adóhivatal felé, hogy honnan, mit visz, mennyit, milyen áron, mikor.
Hát akkor és minden világos.
Pont, tehát a tekintetben, hogy ilyen azbesttel szennyezett kőzúzalék hová és milyen mennyiségben érkezett, és azt kifuvarozta, honnan hová, tökéletes, teljes nyilvántartás van. Tehát ez nagyon fontos, mert ez megalapozza a tisztánlátásunkat, és még azt is, hogy a leginkább szennyezett kövek, ugye tudjuk, hogy melyik bányákból voltak, tehát akár egy fontossági sorrendet is ki lehetne alakítani, hogy hogyan kezeljük a jelenlegi helyzetet. Ugye kétféle kezelési mód van, és ilyenkor mindig azért a pénztárcánk is meghatározza, hogy melyiket választjuk. Az egyik az, hogy ezt nagyon ügyesen letakarjuk, tehát ugye ezek, mondhatnánk úgy egyszerű közszóval, hogy egy ilyen murvás utakra került kőzuzalék, ami porzik, és ez okozza az egészségügyi problémát. Az olcsóbb megoldás az, hogyha ezt letakarjuk, és aszfalttal kőkeményen le lehet ezt takarni, le lehet szegélyezni, és egy út, hogyha ügyesen használjuk, akkor 20-30 évig út, hogy nem kell hozzányúlni oly módon, hogy az ajzatát, ágyazatát szétszedjük akár 20 év múlva sem, kell tudni, hogy akkor azt hogyan kell majd felújítani. A tökéletes megoldás persze az, hogy ezt az egészet elhordjuk, talajszintig kimerjük, megfelelő tárolóhelyekre, veszélyes hulladéktárolók helyekre elszállítjuk, és tokkal vonóval új utat készítünk, ami nyilvánvalóan kétszer-háromszor többe is kerülhet.
Hát meg aztán akkor száll a por közben, nem? Azt is valahogy meg kell oldani, hogy ne szálljon a por, szóval azért ez itt, még lehet, hogy ez a bonyolultabb, nem?
Hát bonyolultabb, odafigyelősebb, de ennek megvan a technológiája, hogy ugye mit kell csinálni. A legegyszerűbb mód az, hogy ezt állandóan próbáljuk vizesen tartani, hogy szállópor ne keletkezzen. Nagyon komoly odafigyelést igényel ennek a felszedése, szállítása és tárolása. Ugye egyszerre kell gondolnunk egészségügyi kérdésekre, munkavédelmi kérdésekre és a környezetre is. Mi építőiparosok nyilvánvalóan ennek a szakmai, szakszerű dolgait kell, hogy tudjuk, de látni kell, hogy ez az egész folyamat a megrendelővel kezdődik. Tehát a megrendelő el kell, hogy döntse, és az esetek jelentős többségében a megrendelő az önkormányzat. Tehát az esetek 90-95%-ában itt önkormányzati fenntartású utakról beszélünk. Ezért is fontos, hogy az új kormány összeszedte az érintett önkormányzatokat, és közösen valami megoldást keresnek. Szakmailag megvan a megoldás, itt én szerintem ez most elsősorban pénzügyi kérdés.
Hát na ez az, hogy kifizesse a révészt, mert azért ugye itt szennyezés történt, már pedig ugye a nemzetközi jog azt mondja, hogy a szennyező fizet, osztrák bányából jött ez az anyag. Tudtak ők arról, lehet erről valamit egyáltalán, vagy ha más nem, akkor informális vonalon tájékozódni, hogy tudta az osztrák bánya, hogy az beszennyezett, vagy hogy megy ez, amikor kőzuzalékot állít elő egy bánya, akkor azt azért hát elvileg van ott laboratórium, amelyik megnézi, ugye, hogy milyen tartalma van, akkor az azbesznek ki kellett volna derülni.
Hát ugye itt komoly jogi kérdésekről is beszélhetünk, de a kedves hallgató is átlag jogi felkészültségű. Nyilvánvalóan egy bányának kell azt tudni, hogy mit ad ki a kezéből, milyen az összetétele, mire használható. A következő lépés, tehát itt is ugye azért a folyamat megint csak a megrendelővel kezdődik, mert én, mint megrendelő, rendelek valamit, tehát hogy dobostortát rendelek, akkor nagyjából kell tudnom, hogy miből van az a dobostorta, illetve megkérdezem, hogy hogy sütik azt a dobostortát. Tehát az elvárható gondosság ebbe az egész fertőzéses értékláncba, szabad így mondani, mindenkinél ott van, de a legnagyobb felelősség nyilvánvalóan a bányánál van. Most mi kivitelezők azon morfondírozunk, hogy mennyi a mi felelősségünk. Tehát egy kivitelezőnek, egy építésvezetőnek valójában nem az a dolga, hogy az anyagokat vizsgálja. Ezeknek az anyagoknak a nagy többségénél úgynevezett forgalomba hozatali engedélynek is kell lenni. Tehát papíroknak kell lenni.
Ez osztrák nyilván, ráadásul uniós. Akkor
igen, tehát itt valójában a kivitelező is megnézheti azt, hogy milyen szállítólevél, milyen műszaki tartalmú anyag érkezett, nyilván ezt meg is nézi, de ha arra föl lett volna tüntetve az, hogy ez azbeszt tartalmú kő, akkor nyilvánvalóan állj ne tovább, és
hát azt
mindenkinek,
nem is lehetett volna forgalomba hozni.
Persze, mindenkinek az a felelőssége, hogyha ha ilyen iratot lát, akkor azonnal visít, hogy hát nézzük már meg ezt mi többen is.
Nagyon hát ezért tiltották ki a felhasználásból.
Pontosan, tehát ugye az EVOSZ és a közleményünkben is az van, és az neki a lényege, hogy ezzel a nevezük útügyi problémával most mindenki intenzíven foglalkozik, de ez kell, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy nem csak az utakban van ilyen azbeszt tartalmú alapanyag, hanem a 70-es éveknek ez egy sláger terméke volt. A tűzálló képessége, a hőszigetelő, a hangszigetelő képessége, a keménysége. Nekünk magyaroknak nincs ilyen bányánk. A 70-es években Szovjetunióból érkeztek tehervonatokkal ilyen alapanyagok, finom anyagok,
amit azbest.
Így van, azbesztartalmú zuzalékok, amit cementtel, vízzel kevertek, még házgyárak is dolgoztak ebből, a tatabányai, győri, szovjet házgyári technológiába, ezek benne voltak. És azt szeretném hangsúlyozni, hogy függetlenül attól, hogy ez egy palatetőben, egy hullámpalás melléképületbe, egy csatorna áteresz csőbe, ezek ugye benne vannak, ezek nem veszélyesek. Ezek akkor válnak veszélyessé, hogyha ezt megbontjuk, megfúrjuk, eltörjük.
Magyarul porzik.
És abba a helyzetbe hozzuk, hogy ő porolódhat. És innentől fontos az, hogy nincs vészhelyzet, de ha valaki ehhez hozzányúl, ugye és megint a megrendelővel kezdődik a folyamat, akkor ez nem lehet akárhogy hozzányúlni. Tehát ennek van szakszerűsége, erre jogosult, tevékenységre jogosult kivitelező cégek vannak, szállításra jogosult vállalkozások vannak, és megfelelő helyen kell elhelyezni.
Szóval önök készen állnak, csak várják a döntést, illetve a megrendelést. Az, hogy az állam lesz, vagy önkormányzat, meg mi a finanszírozás, meg mi a jogi háttér, az nem önök.
Természetesen a mi részünkről a fontos, hogy van elegendő jármű, kivitelezői kapacitás és szaktudás ahhoz, hogy ezzel szakszerűen foglalkozzon az építőipar.
Köszönöm szépen, Kói Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották. Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök államfő mellett tegnap, meg hát aztán volt még előtte egy tüntetés a migráció, illegális migráció ellen, illetve a migrációs paktum végrehajtása ellen. Ezekről is szólunk a következő percekben, valamint némi alkotmányos összefüggést is megvillantunk. Dornfend Lászlóval, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Kezdjük a tegnapi tiltakozó tüntetése, az a szimpátia tüntetéssel. Ez sikeresnek mondható, egy ilyen megmozdulás, és mi a jelentősége egy ilyen körülmény között, amit ugye a miniszterelnök is aztán fölvázolt, ugye Magyar Péter újra felszólította a magyar utávozásra az elnököt, mondván, hogy ő is tudja, hogy ennek vége.
Szerintem van jelentőség, és mutatja azt, hogy kiállnak a tüntetésen résztvevők, hogy tudjuk, hogy több vezető, prominens ellenzéki politikus is jelen volt, de maga a szervezés egyébként egy civil szervezés volt. Tehát ahhoz képest, hogy civilek szervezték, és ilyen rövid idő alatt, én úgy gondolom, a sikeresnek tekinthető. Magyar Péter ugye cinikusan 400 főre becsülte a jelenlévőket, ettől egészen biztos, hogy többen voltak, hát csak egy kamera beállításról legalább 500 embert láttam. Tehát ez valószínűleg több ezeren voltak jelen. Ugye eleve a Sándor Palota előtti tér azért nem egy óriási tér, tehát hogy nyilván ebből a szempontból szerencsés is volt a helyszínválasztás, nagyon könnyű feltölteni. Hát Magyar Péter is sokszor élt egyébként ezekkel az eszközökkel a országjárása során, tehát hogy azért neki biztosan tudnia kell ezeket a szakmai trükköket. De ami magát a politikai részt illeti, és a számháborúnak sok értelmét nem látom, nyilván azon túl, hogy diszkreditálni akarja a civil szervezőket Magyar Péter. Korábban, amikor a hatalom ezt csinálta, én úgy emlékszem, hogy nagyon nagy visítások voltak az elmúlt 16 évben. Na de a politikai részre áttérve, nekem egyre inkább az az érzésem Súlyog Tamás távozásra való felszólítása kapcsán, hogy Magyar Péter blöffölt, gyakorlatilag azt akarta elérni, hogy addig támadja Súlyogot, hát ilyen szép angol szóval bele bullyingolja abba, hogy ő lemondjon, és onnantól kezdve akkor neki szabad az út. Tehát, hogy
mihez tulajdonképpen, mi a szándék ezzel?
Na ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért Súlyog Tamás találta most meg főpolitikai ellenfelének ebben az időszakban. Erre vannak racionális, meg kevésbé racionális magyarázatok. A racionális nyilván az, hogy a államfőnek, még ha nincs is erős jogosítványa, vannak olyan jogosítványai, amik hasznosak lehetnek az új kormányzat számára. Gondoljunk arra, hogy régóta terjeng az, hogy ők az önkormányzati szférát is el akarják foglalni, már pedig akkor az államfőnek a feladata kiírni egy választást, és ha mondjuk az államfő úgy dönt, hogy szembe menve egyébként az alaptörvény rendelkezéseivel, de arra hivatkozva, hogy nagyobb jogsérelem érte az önkormányzatiság jogát nem írja ki, akkor nem igazán lett volna jogi eszköz a kormány többség részéről, kikényszerítse az ő részéről azt, hogy ezt megtegye, tehát kiírja a választásokat az önkormányzatit. Viszont ha olyan ember van ott, aki Magyar Péter felé lekötelezett, akkor ez még lehetőségként sem valószínűleg felmerülne, hogy ne írná ki ezeket a választásokat. Ez lehet a politikai oka. A kevésbé racionális az, hogy Magyar Péternek most a saját tábor felé fejeket meg vért kell prezentálnia. Szerencsére egyedül csak képletesen értem ezeket. Tehát volt egy nagyon erős mondás arról, hogy itt elszámoltatást, ezt szakítunk az elmúlt időszakkal, stb. De hát ő is tudja, hogy ha elindulnak mondjuk eljárások egykori miniszterek, stb. Ellen, az több éves folyamat. Hosszú nyomozás fog következni, a jogi eljárások útvesztőről nem is beszélve, már ha jogállamisági módon szeretnék ezeket véghez vinni, nem a népbíróság által mondjuk, akkor ez
egyértelmű, hogy hosszú időt vesz igénybe, viszont mondjuk súlyok levétele, az nagyon gyorsan megtörténhet, pláne abban bizony súlyok egyébként az elején valóban egy kicsit erélytelennek, meg elveszettnek tűnt abban a szerepben, amit nem rászabtak, hiszen ő nem egy politikus figura, ő ugye kifejezetten szakmai irányról került oda a köztársasági elnöki pozícióba, tehát hogy
előtte az alkotmánybíróság elnöke volt.
Így van, tehát volt egy kicsit esetlenség ezekben a politikai dolgokban, ami szerintem egyébként az előnyére vált, tehát hogy van egy profi politikusként fellépő miniszterelnök és egy kicsit esetlen köztársasági elnök, sokkal könnyebb szimpatizálni az esetlen nagypapás figurával, egyszerű emberként, mint azzal a miniszterelnökkel, aki gyakorlatilag a külföldi útjain is a köztársasági elnököt szidalmazza. Tehát én úgy gondolom, hogy Magyar Péter elmérte a harcteret, elmérte az ellenfél kiválasztását, és súlyok rácáfolt arra a korábbi politikai esetlenséget, nagyon ügyesen kezeli ezt a helyzetet. Tehát ezért is fáj Magyar Péternek az, hogy belement egy olyan csatába, amire egyébként sok szükség nem volt most per pillanat, másrészt úgy tűnik, hogy még veszíthet is rajta valamit.
Ráadásul ugye nemzetközi térbe került ez az egész kérdés azzal, hogy a Velencei Bizottság, sőt, rendkívüli, azaz soron kívüli ügyként tárgyalja.
Jönnek is egyébként
a szakértőik, ezek a bírók, és tájékozódnak a magyar helyzetről. Ez mit mutat, hogy fontos?
Így van, hát a Velencei Bizottság nagyon sokszor, akár hónapok is nyúl hozzá egy ügyhöz, akik nem tetszik, nem érdekli őket, akkor egyszerűen nem elmasúlyoztva a fiókban, és majd valamikor oda jutunk, eligével zajlik. Az, hogy így rögtön ráharaptak erre, szerintem azt mutatja, hogy Magyar Péter felé sem abszolút a bizalom a nemzetközi térben. És tegyük hozzá, ezért Velencei Bizottság az egy komoly szakmai szervezet, tehát van egy tekintélye is a nemzetközi térben. De úgy gondolom, hogy ha ők valóban azt állapítják meg, hogy súlyoknak a eltávolítása az sértő, sok szempontból negatív, akkor annak lesz visszhangja, hanem is mondjuk a magyarországi kormánysajtóban, de külföldön biztos, hogy ennek lesz valamiféle visszhangja következménye.
Főleg úgy, hogy nem csak, hát a csak persze idézőjelben az államfőről van szó, hanem az összes alkotmányos intézmény vezetőjének távozásáról, amiről ugye Magyar Péter beszél, hogy ő nekik távozni kell, ultimátumot is adott nekik. Ez egy jogállami folytonosság esetén, mint ami itt megtörtént, hiszen a választás törvényes volt és demokratikus, a hatalom átadás az ellenkező híresztelésekkel szemben megtörtént mintaszerűen. Szóval egy ilyen folyamatban ez, amikor jogállamisági szempontok alapján, vagy legalábbis arra hivatkozva folyósítaná az Európai Unió a támogatást, ami egyébként járna nekünk, akkor ez itt lehet egy kényes kérdés, hogy lehetőleg azért mégiscsak jogharmonikusan kellene ezeket vezényelni, és ez példátlan például egy ilyen törekvés a végrehajtó hatalom fejének, a miniszterelnöknek?
Ugye mondtam azt, hogy nincs feltétlenül olyan abszolút bizalom Magyar Péter felé, mint azt ő szereti láttatni akár Brüsszel részéről, mert azt látjuk, hogy nem akarnak egy újabb olyan államstruktúrát létrejönni, látni, ami akár szembe is fordulhat ezekkel a brüsszeli elvárásokkal. Tehát ennek az az érdekük, hogy Magyar Péternek legyenek belső fékjei, olyanok, amiket nem ő kontrollál, még ha ezek mondjuk a Fideszhez is köthetők, vagy az ő időszakokban lettek beiktatva ezek a figurák. Ugye ironikus módon leginkább Fideszhez köthető figura az az MNB elnöke, aki szóval, hogyha Magyar Péter levenne, abból tudja, hogy akkora óriási pénzügyi piaci válság lenne Magyarországon, hogy az beláthatatlan lenne a következménye. Tehát érdekes módon az, akit a legjobban le kéne vennie abból a szempontból, hogy meghirdetett.
Mert ugye Varga Mihály a Fidesz alelnöke volt.
Alelnök, illetőleg miniszter. Tehát, hogy tényleg politikai persze vonalról érkezett. Ha őt levenné, akkor viszont egy olyan válsággal kerülne szembe a pénzügyi piacok részére, amik nagyon háklisak egyébként a Nemzeti Banknak a függetlenségére, hogy azt nehéz lenne menedzselni. Tehát, hogy ironikus módon ugye pont a leginkább fontos figurát nem tudja levenni, hogyha komolyan veszi azt, amit ő meghirdetett, hogy a politikai háttérrel érkezőket kell elővenni. Szemben ugye azzal a súlyokkal harcol, aki legjobb tudomásom szerint se pártag nem volt, se semmilyen fontos tisztséget nem vállalt, ami ne szakmai lett volna, hogy akkor nem bíróság elnöke mégiscsak egy szakmai tisztség, nem egy politikai. Tehát szerintem azért nagyon jól látszik az, hogy eleve itt, amit ő megfogalmazott, az egy tényleg egy ilyen épp hogy picit takarja azt, ami a valós politikai szándék. Ami pedig szerintem ebből következik, az az, hogy amiatt, hogy nem bíznak benne, nincs abszolút bizalom, inkább maradjanak ezek a ellensúlyok, ezek a fékek, még ha a korábbi időszakhoz köthetők is, semmint, hogy Magyar Péternek teljhatalma legyen az országban. Szerintem ennyit tanultak Brüsszelben 2010 óta, amikor szó nélkül hagyták azt, hogy a Fidesz neki kezdjen a alkotmányos rendszer teljes átalakításának, és ennek lett az eredménye az, hogy utána szembe tudott fordulni a Fidesz a brüsszeli elvárásokkal, és meg tudta védeni a magyar nemzeti érdekeket külföldön. Tehát a belső stabilitásnak a elérése az egy olyan helyzet, ami lehetővé teszi azt, hogy valaki szembeforduljon ezekkel a külső szereplőkkel, ők pedig láthatóan nem bíznak annyira Magyar Péterben, hogy ezt ne próbálná meg, ha oda kerülne. Látjuk, hogy most is, ami kényes ügy, akár a migráció kérdése, akár Ukrajna, Magyar Péter gyakorlatilag csendben van, elhallgatja a dolgokat, és külföldi nyilatkozatokból kell megtudnunk azt, hogy valamiféle vállalás vagy egyesség ezekben a kérdésekben is születhetett.
Alkotmányos válsághelyzet. Hogyha végrehajtó hatalom feje felszólítja távozásra az alkotmányos intézmények vezetőit, ez alkotmányjogi levezetések szerint egy alkotmányos válsághelyzetet okoz. Ez mit is jelent?
Hát illetőleg azt is hozzátennem, ez egy alkotmányos puccs. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag a teljes államhatalom egy kézben összpontosul, és azt nevez ki oda, akit akar. Tehát ez, vagy szép szóval érve, régi szép szóval érve államcsíny. Ugye volt ez a kifejezés is korábban. Hát ez nyilvánvaló, hogy oda vezet, hogy nem igazán lehet tudni, hogy mi lesz utána. Ez ugye egy biankulcsek a kormány számára, illetve a mögötte álló kétharmados többség számára, ami persze tegyük hozzá, így is bármihez hozzányúlhat, de ha vannak olyan emberek a pozícióban, akik nem a kormánynak vagy ennek a kétharmados többségnek a lekötelezettjei, akkor ennek valamiféle gátat tudnak szabni. Tehát nem véletlen, hogy egyébként a Politikó is, amiről azt mondani, hogy baráti lett volna mondjuk a korábbi Fidesz időszakkal, az szerintem nem igazán lehet. Ez a Politikó is megírta, hogy az uniós pénzek lehívásának az akadályát jelentheti az, hogyha egy alkotmányos válság alakul ki Magyarországon. Ez ahhoz kapcsolódik, amit mondtam, hogy még Brüsszelben sem bíznak annyira Magyar Péterben, hogy a teljes hatalom megragadását azt jó szemmel nézzék a részéről.
A másik tüntetés, hogy a migrációs paktum miatt bontakozott ki, hiszen ugye itt a hónap közepén ez hatályos, azaz hatályba lép. Amikor Magyar Péter Ursula von der Leyennel találkozott, akkor az Európai Bizottság elnök asszonya utalt arra, hogy egyik tagállam sem húzhatja magát ki az ilyen közös ügyek alól, és ahogy fogalmazott, talán úgy, hogy kéz a kézben dolgozunk ezen a magyar kormánnyal. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak is be kellene tartania. Ebből indult ki a tüntetés. Ugyanakkor Magyar Péter azt mondja, hogy illegális migránst továbbra sem fognak beengedni. Itt az illegális szóval lehet játszani, vagy eleve az elhatározás az, hogy ellenáll, mert voltak éppen ezt így expressis verbis nem jelentette ki senki, hogy nem fogjuk betartani a migrációs paktum.
Sőt, ugye elszólta magát, mert ugye amikor volt ellene a tüntetése a migrációs paktum kapcsán, és kiállt az erkélyre ott mutogatni, meg lefilmezni a tüntetőket, ez egyébként milyen érdekes testtartás egy miniszterelnököt, tegyük hozzá. Tehát azt hiszem, hogy itt azért, ha Orbán Viktor tett volna hasonlót, akkor megint óriási hisztiparádé következett volna.
Hát ugye egy más stílust honosít meg, ha az országgyűlésben is nézzük azt a fajta, mondjuk ilyen, hát ilyen show jellegű, valószínű ez a közönségnek.
Abszolút finszínház, igen. Ez most működik, csak kérdés, hogy mondjuk egy
évből
működni fog-e.
Valószínű ez a stílus.
Én nem is mennék bele stílus kérdésekbe, mert a választópolgárok ezt beáraszták, hogy így fogalmazzak. De én azt látom, hogy a kormányzat az gyakorlatilag most össze-vissza vagdalkozik, és igyekszik összemosni a dolgokat, hogy ne lehessen tisztán látni. Ugye Magyar Péter ezzel a tüntetés kapcsán kiírta, hogy az uniós források ellen tüntettek ezek az emberek. De most ha a migrációs paktum, ugye azt mondta, hogy nem fogadta el a migrációs paktumot, szóval most forrásokért ellentételezésként. De akkor most mi közeledt a migrációs paktum előtt tüntetésnek a magyar uniós forrásokhoz? Azt hiszem, itt egy kicsit freudi elszólás történt, és Magyar Péter azt írta le, amit valójában ő gondol ezzel kapcsolatban.
Már hogy az a feltétel.
Tudja, igen, hogy tudja, hogy a pénzek feltétele a migrációs paktum elfogadása, csak nyilván ezt nem hozhatta nyilvánosságra, ez politikailag hátrányos lenne, és ebben a posztjában elárulta magát azzal kapcsolatban, hogy mi is történt itt valójában. Tegyük hozzá, hogy ennek a rengeteg összemosásnak, meg téves információnak következménye az, hogy például összemossák a vendégmunkásokkal. Ugye azt is egyébként úgy sikerült szigorítani, hogy nem szigorították érdemben, hanem most már más néven fog futni, nem meddig munkásként, hanem ilyen munkavállalói engedőként, ha jól emlékszem, tehát egy ilyen jogtechnikai trükk történt, igazából ott sincs érdemi szigorítás, akkor ugye ott van, hogy a megvádolta az előző kormányzatot azzal, hogy nem akadályozta meg a migrációs paktum elfogadását, ez gyakorlatilag hazugság. Az EP képviselőként neki is tudnia kell, akkor is ugye az utolsó időszakban ilyen 2%-os részvételi arányjal vett részt a Európai Parlamentben.
Megvannak
a jegyzőkönyvek. Ez egy rendes jogalkotási eljárás volt, nem volt vétójoga Magyarországnak, és nem szavazott ellene annyi ország, hogy összejöjjön a blokkoló kisebbség, mert Magyarország nem tudta megakadályozni, ha felreáll akkor sem a migrációs paktumot. Ez megint az, hogy rossz hiszemű módon közöl olyan dolgokat, amik csak összekuszálják a közbeszédet. Tehát itt nagyon könnyű lenne nyíltan és világosan látni a Magyar Péter nyit lapokkal játszani, és elmondaná, hogy ezt elfogadtuk, hogy nem fogadtuk el. És akkor még egy csúsztatás, amit rengeteg kommentelőtől megkapok itt a migrációs paktum kapcsán, hogy mi se fizetni nem fogunk, se migráns befogadni, mert van a harmadik opció, a technikai segítségnyújtás. Na most tegyük hozzá, hogy az sincs ingyen. Hát ha a rendőrt oda küldöm másik országba határt őrizni, akkor annak fizetés kell. Nyilván olyan fizetés, ami kirendeltséggel egyenlő fizetés, és ugye az eszközök is, és még egy dolog, hogy a 20 000 eurónál ez se lehet kisebb a technikai segítségnyújtásnak a mértéke. Tehát ugyanúgy fizetünk, csak mások címen.
Egyébként rendőrségi együttműködés van, illetve határőrizeti együttműködés már a Nyugat-Balkánnal hosszú ideje. Dornfeld Lászlót, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra van, 2026. június 8-án, hétfőn. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakukel Tamás. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője, Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Ukrajna támogatásáról egyeztetett az ukrán államfő Londonban.
Ismét tárgyalhat a MOL Annis többségi tulajdonrészének megvásárlásáról.
150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondjuk a részleteket. Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban.
A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár egyeztetett Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát.
Ukrán drón támadásért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten.
A Moszkva és Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte találat. Egy alkalmazott meghalt, egy pedig megsebesült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krimben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést.
Villamosítás, energiabiztonság és energiafüggetlenség. A többi között ezekről is szó lesz az idei fenntartható Energia Európai Héten. A háromnapos programsorozat holnap kezdődik Brüsszelben. Berek Patrícia.
A programsorozat egy konferenciával indul Brüsszelben, ahol azt is megvitatják, hol tart az EU azokkal az ajánlásokkal, amelyeket Enrico Letta volt olasz kormányfő fogalmazott meg jelentésében 2 évvel ezelőtt. Egységes piacra van szükség az energia területén is, ennek katalizátora lehet a zöld és digitális átállás. Hívta fel a figyelmet jelentésében a volt miniszterelnök, aki szerint, ha az EU nem lép gyorsan, súlyosan lemaradhat Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Az energiaellátás és a zöld átállás kérdése legalább annyi javaslatot, mint amennyi vitát szült azóta. A zöld átállás része az is, hogy csökkentsék a keresletet a fosszilis hordozó iránt. Ezért is gyorsítaná fel az EU a villamosítást, különösen a közlekedésben. A bizottság a tervek szerint jövő hónapban mutatja be villamosítási akciótervét. Ennek része egyebek között az épületek energetikai korszerűsítése, az ipar és a közlekedés villamosítása, a hálózat fejlesztése és bővítése is. Ezekről a témákról is szó lesz az Európai Fenntartható Energia Hetén.
Újabb engedélyt kapott a MOL az amerikai hatóságoktól, hogy tárgyalhasson a szerb olajipari vállalat a NIS többségi tulajdonrészének megvásárlásáról. A MOL szerint a korabbi hosszabbítás óta előre haladtak az egyeztetések az orosz többségi tulajdonossal, a Gazprom Nyeftel, az újabb 10 nap pedig lehetővé teheti a tranzakció lezárását. Pálfai Csikó összeállítása.
Folyamatosan termelik ki az olajat a földből a NIS olajkútjai. A szerb olajvállalat az ország egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb cége, és az egyetlen, ami kőolaj és gázfeltárásával, valamint kitermelésével foglalkozik. Stratégiai fontosságú a balkáni ország üzemanyag ellátásában, de más országokba is jut az itt előállított termékekből. A magyar olajipari vállalat az elmúlt évekbeli legnagyobb felvásárlása lehet, ha megszerzi a stratégiai fontosságú üzemet. A tárgyalások pedig úgy tűnik jól haladnak, legalábbis erre utal, hogy az amerikaiak újabb 10 nappal meghosszabbították a MOL engedélyét a tárgyalások folytatására. A cél a NIS többségi részesedésének megvétele. A tárgyalási határidőt egyszer már meghosszabbították, de az szombaton lejárt. A magyar olajipari vállalat ugyanakkor közölte, hogy jelentős előrelépések történtek, ezért kaptak újabb 10 napot az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, hogy lezárják a tranzakciót a NIS jelenlegi orosz többségi tulajdonosával, a Gazprom Nyeftel. A NIS felvásárlása azért is különösen érzékeny ügy, mert a szerb vállalat az orosz tulajdonosi háttér miatt amerikai szankciók alatt áll. Washington 2025. októberében vezetett be korlátozásokat a szerb olajcég ellen, így a pancsovai kőolajfinomító működése és Szerbia üzemanyag ellátása is veszélybe kerülhet. A helyzetet az oldaná meg, ha az orosz tulajdonrész egy olyan befektetőhöz kerülne, akit az orosz, a szerb és az amerikai fél is elfogad. Ez lehet a MOL. A vállalat ezt januárban meg is erősítette. A MOL szerint a tárgyalások azóta jelentősen előre haladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a véglegesítést. A szerb bányászati és energiaügyi miniszter szintén bizalmát fejezte ki, hogy sikerül kompromisszumra jutni, de hangsúlyozta, Szerbia meg fogja védeni nemzeti érdekeit. Meggyőződésem, hogy kompromisszumra jutunk a részvényesi megállapodás kérdésében. Természetesen mindent megteszünk, és a jövőben is mindent meg fogunk tenni, hogy megvédjük álláspontunkat, valamint mindenekelőtt országunk érdekeit a NIS jövőbeli működésével kapcsolatban. Ugyanakkor abban is biztos vagyok, hogy a tárgyalások jól haladnak, és sikerül kompromisszumot találnunk. Az még kérdéses, hogy a MOL és a Gazprom Nyeft közötti tárgyalások hogyan, milyen eredménnyel és mikor zárulnak le, fogalmazott a szerb tárcavezető. Jelenleg a szerb kőolajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyeft, amely a részvények csaknem 50%-át birtokolja. A Gazprom több mint 11, míg a szerb állam mintegy 30%-os részesedéssel rendelkezik, a fennmaradó rész kis részvényesek és munkavállalók kezében van. Korábbi hírek szerint a magyar vállalat az üzlet megvalósulása után az oroszok több mint 56%-os részesedését vásárolná meg, a vételár pedig megközelítheti az 1 milliárd eurót. Belgrád pedig egy 5%-os csomag megvásárlásával növelhetni a részesedését, ami nagyobb beleszólást adna a vállalat működésébe. A felvásárlásnak azonban nem csak gazdasági, hanem komoly geopolitikai jelentősége is van. Elemzők szerint a NISZ sorsáról hosszú ideig lényegében Alekszandár Vucic szerb elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök döntött. A magyarországi kormányváltás után azonban Moszkvában is felmerülhetett a kérdés, hogy továbbra is a MOL legyen-e az orosz tulajdon részvevője. Az újabb amerikai engedély alapján azonban a felek június közepéig folytathatják a tárgyalásokat, és a MOL szerint ez elegendő lehet a tranzakció véglegesítéséhez.
Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium.
A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott.
A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán.
Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt.
A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására.
A házelnök emlékeztetett arra, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már az új szabályozás alapján készüljenek.
Szimpátia tüntetést tartottak Súlyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetője mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt, miután Magyar Péter miniszterelnök többször is lemondásra szólította fel őket.
Renge Zsolt, a tüntetés egyik szervezője hangsúlyozta, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen kiállnak a magyar jogállamiság és a politikai ciklusokon átívelő állami intézmény vezetői mandátumok mellett.
Vannak olyan határok, amelyeket nem szabad hagyni, hogy az egyébként erős, demokratikus felhatalmazás és győzelmi mámor árnyékában átlépjenek. Ilyen fontos jogállami alapvetés a mostanában számtalanszor emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere, amelynek talán a legfontosabb bástyái a politikai ciklusokon átívelő állami intézményvezetői mandátumok. Álljunk hát ki mellettük bátran, magabiztosan, de békésen és méltósággal.
Orbán Viktor volt kormányfő az eseményt követően egy fotót osztott meg a demonstrációról, és azt írta hozzá, veled vagyunk, elnök úr.
Magyar Péter is reagált a tüntetésre, a miniszterelnök egy korábbi tiszás tüntetésről készült fotó mellé azt írta, magyarok milliói a rendszerváltás mellett versus 400 fő nézelődő turistákkal együtt a maffia bábjai mellett.
A kormányfő azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy még mindig nem késő távozni. Pozícióféltés versus a magyar nemzet egysége. Tessék választani, zárta bejegyzését Magyar Péter.
Itt a Krónika. A közhasználatú fürdőkre vonatkozó 2024 óta hatályos szabályozás felülvizsgálata és átalakítása a Magyar Fürdőszövetség részben megújult vezetőségének egyik legfontosabb célja, mondta a szövetség főtitkára.
Balogh Zoltán közölte, programjukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyógyvizes medencék fenntartására, a gyógyvizek forgatására és vegyszeres kezelésére.
Ha ezeket a vizeket elkezdjük vegyszerezni, akkor nem mondjuk azt, hogy biztosan fogja károsítani, de több víz esetében, több összetételű víz esetében károsíthatja. A határidők módosítását azért kérjük, hogy minden vizet be tudjunk vizsgálni, hiszen egyedi ez a Kárpát-medencei víz, de nem egységes, hanem ahány fürdő annyi összetétel, mind ásványi anyagában, mind szerves anyagában tekintve, és ezért azzal a vegyszerrel, ami egyébként itt nem hidrogén alapú, hanem hidrogénperoxid alapú vegyszer, amivel a gyógyvizeket tudjuk vegyszerezni, befolyásolhatja. Ha már csak ránézünk a vízre, teljesen más lesz az állaga, a kinézete, illata, nem lesz az a gyógyvizes illat. Ezáltal az a komplex hatás, ami a gyógyvízből adódik, már az egyik elemét elveszíti.
150 szórványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba, mondta a szövetség stratégiai igazgatója.
Petrovai László hozzátette, Agárdon, Máiban és Orfűn az ötnapos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A szervezők ezzel a lehetőséggel szeretnék meghálálni, hogy a fiatalok a magyar identitást és a magyar oktatást választották.
Az a fontos ezeken a rendezvényeken, hogy magyarul tudnak beszélni, és azt látják, hogy a környezetük is magyarul válaszol. Mert sokszor ezek a diákok, akik a mélyszórványban élnek, ők azt tapasztalják, hogy a magyar az a nagymama nyelve, vagy a tanító nyelve, vagy a lelkész nyelve, és nem érzik azt igazán, hogy ez egy élő, erős, illetve hát egy virágzó kultúra a miénk.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint frontális karambol volt a 8-as főúton a 119-es kilométernél. A forgalmat megállították, mindkét irányban jelentős a torlódás. Kált felé lehet kikerülni a helyszínt. Baleset történt a 10-es főúton a 69-es kilométernél, félpályán lehet haladni. Egy műszaki hibás teherautó okoz torlódást az M3-ason Budapest irányába Gödöllő közelében. A 32-es kilométernél a jármű a külső sávot jelentősen leszűkíti, mögötte 2 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban az 1-es, illetve az 1A villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni, mert egy utas rosszul lett. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futó zápor, zivatar. A hőmérséklet napközben általában 27 és 32, este 21 és 26 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor. Köszöni figyelmüket Bordi András és Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem sikerült a győri címvédés a női kézilabda BL-ben. Zverev nyerte a Roland Garros férfi egyes versenyét. Monakóban is Antonelli győzött. Jó reggelt kívánok! Mújdica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Győr 31-29-re kikapott a női kézilabda bajnokok ligája budapesti döntőjében a Metz együttesétől. Az Etoid nem tudta megszerezni sorozatban harmadik, összességében 8. BL trófeáját. A Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató francia csapat viszont először lett BL győztes. Vámos Petra 3 góllal járult haza a Metz tegnapi sikeréhez, majd a döntő után Jó Andrásnak nyilatkozott.
Ez volt az álmom gyerekkorom óta, és most ez megvalósult, ez hihetetlen.
Ti mennyire izgultatok így a vége fel, amikor megint kezdett egy picit zárulni az olló?
Nyilvánvalóan nem tudom azt mondani, hogy nem izgultunk, viszont azt éreztem, hogy az volt a fejemben, hogy nem fog ugyanez megtörténni, mint tavaly az Odense ellen, és így a csapaton is azt éreztem, hogy nagyon-nagyon akartuk ezt. Mindenki ott volt a pillanatban, küzdöttünk az utolsó labdáért, és ennek a csapategységnek köszönhetően mindig volt valaki, aki akár egy gólocskát hozzá tudott tenni, vagy akár a Bunzen egy nagyon fontos pillanatban védett, és minden ilyen kritikus helyzetet át tudtunk hidalni ezekkel a pozitív dolgokkal, úgyhogy nagybetűs csapatmunka.
Albek Annával megnyertétek a Bajnokok Ligáját, és nyomtatok a végén egy táncot, és milyen érzés, hogy pont vele nyertétek meg?
Ez egy nagyon különleges érzés, nyilván ketten alkotjuk így a magyar maffiát, ahogy a csapatba neveznek minket, de ez tényleg ez nagyon különleges, nagyon jó barátnők vagyunk már nagyon hosszú ideje, úgyhogy az biztos, hogy erre napra mindig emlékezni fogunk.
Most pedig hallgassuk meg az ezüstérmes győriektől Fodor Csengét, a balszélsőt is Jó András szólaltatta meg.
Úgy gondolom, hogy saját magunk ellenségei voltunk ezen a mérkőzésen ilyen szinten, és így nem lehet elkövetni ilyen hibákat, és mi megtettük, és tényleg az ellenfél nagyon jól kihasználta. Tényleg felkészültünk. Sajnálom, hogy ugye ez lett a vége, mert amilyen szezon van mögöttünk, úgy gondolom, hogy ez nem tükrözte azt ez a mérkőzés, hogy mi hogy játszottunk ebben a szezonban, úgyhogy nagyon szomorú, hogy tényleg így fejeztük be, és tényleg ettől csak feljebb van, úgyhogy jövőre majd majd megyünk az aranyért megint, de tényleg megérdemelten nyert a Metz, és élt a hibáinkkal.
Bukti, ha jól számoltam, akkor 9 gólt lőtt az első fél időben. Nem igazán ment, hogy jönnek most ezen a hétvégén a védekezés. Mi az, ami nem működött szerinted?
Így van, taktikailag is az edzőink, és mi is felhívtuk rá az öltözőben is a figyelmet a mi lányok között, és azt éreztem, hogy mondjuk, és nem volt mögötte a tett. És ez a tett meg megmutatta azt, hogy Szara Buktittal lövettünk 9 gólt az első fél időben. Tehát konkrétan ő tartotta életben a meccset, mert úgy érzem, hogy jól kezdtük a mérkőzést, ott egy jó flóban voltunk, és tényleg azt, hogy megengedjünk ilyen szinten, hogy csak a beálló, és ez nyilván utána idegörlő. Tehát utána nyilván az ember sokkal frusztráltabb, és jönnek támadásban is a hibák. Úgyhogy mindenképpen azt látom, hogy ez egy óriási hiba volt, hogy nem tudtuk megoldani.
A bronzérmet pedig a román Cseszeme Bukarest szerezte meg a női kézilabda bajnokok ligájában, miután a harmadik helyet rendezett találkozón 32-26-ra legyőzte a francia Brest együttesét. A bukarestieknél ugyan sérülés miatt nem játszhatott Faluvégi Dorottya, de ő is ott volt a csapattal, a találkozó után pedig Szabó Szilviának összegzett.
Ez a mérkőzés az első nap vesztesek csatája, hogy ez egy nehéz mentális állapot, és szerintem mindig az győz, aki hamarabb tud felülkerekedni ezen a szomorúságon, és láttam már ezt tegnap is, hogy volt egy-két lány, akinek hamarabb ment, és próbálta húzni a többit, aki jobban maga alatt volt, de ma sokkal felszabadultabban játszottak szerintem a lányok, mint tegnap, és ez az a játékstílus, ami igazán fekszik nekik.
Ez egy speciális körítés, hangulat, hozzá kell szokni, azt érzed-e, a csapaton érezted-e, hogy tegnap még esetleg ez is jelentett egyfajta hátrány, és a mai meccsre már ezt levetkőzték a lányok.
Ez a millió, és ebben a millióban teljesíteni, ez nem mindig könnyű. Szerintem érezhető volt, hogy a meccs többször volt már ebben a szituációban, és hiába vannak fiatal játékosaik, ők valahogy jobban kezelték ezt az MVM Dome hangulatot tegnap, de szerintem így is egy nagyszerű hétvége volt, és nagyszerű tapasztalat.
Nemzeti Sportkrónika.
Sallai Roland és Kerkez Milos is kihagyja a magyar labdarúgó válogatott holnapi Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzését. Az MLS arról számolt be, hogy Sallai a pénteki finnek elleni találkozón kapott egy rugást, és azóta fájdalmat érez az Achilleszében. Kerkez Milos pedig magánéleti okok miatt nem tart a csapattal Debrecenbe. Egy szezon után visszajutott a Gyirmót a labdarúgó NB2-be, miután az osztályozó visszavágóján 3-1-re legyőzte a Monort idegenben, és 5-3-as összesítéssel megnyerte a párharcot. Weitner Ádámot, a Gyirmót vezetőedzőjét, Demmén Balázs kérdezte a feljutás után.
Elég sok holtpont volt ezen a két mérkőzésen, főleg az elsőn is, ott is kértünk egy 11-est, és önfeláldozóan védekezett az ellenfél. Tudtuk, hogy ez feszes lesz, tehát ez a playoff, ez az embert próbáló feladat. Az ellenfél nagyon szívosan védekezett, kihagytuk a 11-es, de mentálisan erősek voltunk, tehát arra figyeltünk, hogy ne adjuk fel, bármi lesz, megyünk tovább. Azt mondom, hogy utána is voltak helyzetek, amiket kihagytunk, de maga biztosan nyertük meg a mérkőzést.
32 meccsből, hogyha az osztályozókat is hozzáveszünk, 28-at megnyert a csapat, ez egy nagyon meggyőző teljesítmény. Amikor ide érkezett most a Magyaróváról a vezetőedző, akkor ilyen célokkal, ezekkel az elvárásokkal vágott bele a közös munkába?
Ilyen statisztikát azért elvárni nem lehet. Arra nagyon büszke vagyok, hogy ilyen játékkal és ennyi góllal, ennyi ponttal meg tudtuk nyerni a bajnokságot. A playoff meg egy teljesen más tészta. Nagyon nehéz, de most ez sikerült, és nagyon örülünk.
Az NB2 mezőnye pedig a Nagy Kanizsa együttesével lett teljes, amely a visszavágón hosszabbítás után 2-0-ra győzött a Cigánd otthonában, így 4-2-es összesítéssel nyerte meg a párharcot, és szintén feljutott a harmadosztályból.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Megszerezte első győzelmét az Európa Ligában a magyar férfi röplabda válogatott, miután 3-0-ra nyert Norvégia ellen Kecskeméten. A nemzeti együttes egy győzelemmel is egy vereséggel áll az Európa Liga alapszakaszában. A szövetségi kapitányt, ifjabb Nagy Pétert, Bobák Róbert kérdezte a tegnapi siker után.
Az első játszma elején rögtön sáncban és védekezésben nagyon jók voltunk. Szerintem előzetesen, és nem feltétlenül a cseh meccsen, de például a Mebzatornán is a védekezésben nem voltunk rosszak, de ami utána következett, a magas labda feladások minősége és a támadás befejezés, hát az eléggé dadogott, ez viszont a mai nap kiválóan működött. Ott az ötös játékosokat, egy rendkívül dinamikus fiatal négyesítőt szerintem sikerült, ha nem is blokkokkal, de megtompítani, nem tudta direkt befejezni a támadásait, ez kicsit kivette belőlük a lendületet.
de rendkívül jó agresszívan. Néha az ízlésemnek nem teljesen megfelelően túl sok ilyen enervált nyitásrontással, de jól játszott.
Folytatódik az Európa Liga, minden siker sokat ér, de ez mekkora lökést ad a folytatásra?
Hát az öltözőben egy olyan közhelyet puffantottam el, hogy az önbizalom építés legegyszerűbb módja a győzelem, ugyanis beszélhetünk itt óránkon keresztül, hogy egy vesztes mérkőzésen ezt csináltuk jól, azt csináltuk jól, ezt valósítottuk meg, de legyünk őszinték, amikor győz egy csapat, akkor az utána a sorsdöntő összecsapásokon is tud neki olyan hitet adni, amit az esetben, ha ez nincs meg, akkor sokkal nehezebb abszolválni. Azt megmutatta, hogy dinamikusak vagyunk, lendületesek vagyunk, ugye ezt mondtam a mérkőzés megelőzően, hogy ezt várom, és ezt éreztem. Nyilván én azért a norvégok szerintem nem a legjobb napjukat fogták ide, mi ezt nagyon jól kihasználtuk.
Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a kaotikus Form 1-es monakói nagydíjat. Az összetett pontverseny élovasa, akit biztonsági autós fázis és egy újrarajtolás után is meg tudta őrizni első helyét. Lewis Hamilton lett a második a Ferrarival, míg a harmadik helyet a Red Bullos Isaac Hadjar szerezte meg. Sorozatban ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Monakóban Kimi Antonelli. Most ő értékel.
I was trying to stay calm. I didn't really want to restart, if I have to be honest with you.
Csak próbáltam nyugodt maradni. Őszintén szólva, egyáltalán nem akartam, hogy újraindítsák a versenyt, mert ilyenkor a teljes folyamatot meg kell csinálni a bemelegítő körrel és a rajttesztel. És az állóstart sosem egyszerű. Már csak 10 kör volt hátra, és túl voltunk egy igencsak nehéz futam nagy részén. Ez a pálya sokat kivesz az emberből, mivel folyamatosan figyelned kell. Próbáltam minél több energiát visszanyerni, és minél koncentráltabb maradni az újabb rajtra.
Marc Márquez nyerte a MotoGP kategória versenyét a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíján Balatonfőkajáron. A Ducati spanyol pilótája minden kategóriát figyelembe véve a 100. futamgyőzelmét ünnepelhette. A címvédő Márquez sikerével felült a pontverseny negyedik helyére, de hátránya így is 72 pont Bezekkivel szemben. Most a spanyol klasszist hallják.
Az indonéz futam óta sokat szenvedtünk, de tudjuk, hogy ebben a sportágban sok minden változhat egyik napról a másikra. Amikor a pályán vagy, mindent bele kell adnod. Mentálisan talán még nehezebb is, mint fizikálisan. Jelenállás szerint nem tehetek mást, mint hiszek a VB címben, a legjobbamat nyújtom, és meg kell próbálnom odaérni a végén.
Alexander Zverev sikerével zárult a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenye. A 29 éves német játékos a döntőben az olasz Flavio Cobolli győzte le. 5 játszmában is először nyert Grand Slam tornát. Alexander Zverev a következőket mondta tegnapi sikere után.
Ez a pálya több szempontból is nagyon különleges számomra. Itt történt velem életem legjobb és legrosszabb pillanata is. 4 éve a Nadal elleni elődöntőben ott feküdtem a sarokban 7 elszakadt szalaggal és 2 törött csonttal. 2 éve Carlos Alcaraztól kikaptam a döntőben, de most végre boldogan távozhatok innen. Nagy köszönet a szurkolóknak.
Zárásként ismét egy kis labdarúgás. Horvátország, Ecuador és Kolumbia is győzelemmel zárta a világbajnoki felkészülését. A horvátok Szlovéniát 2-1-re, Ecuador Guatemalát 3-0, míg Kolumbia Jordániát 2-0-ra győzte le. Az egyaránt VB résztvevő Marokko és Norvégia pedig 1-1-es döntetlent játszott egymással. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Jó reggelt Magyarország, Kakukel Tamással.
Napi jegyzet című rovatunk következik most, ezúttal Acél Petra kommunikáció kutató, a Széchenyi István Egyetem oktatója, egyetemi tanár osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Van hűségkártyája? Kérdezi a pénztáros, mielőtt fizetek. Nincs, válaszolom, csak hűségem van. Felnéz, furcsálva, megértem. Én viszont közben azon gondolkodom, vajon mekkora kedvezménytől estem most el. Jó reggelt kívánok, kedves rádióhallgatók! Vissza tudnak emlékezni, mikor beszélgettek utoljára otthon vagy a barátokkal a hűségről? Lehet, hogy épp tegnap, amikor valamelyik ismerősükről kiderült, hogy megcsalt, vagy megcsalták? és arról gondolkodtak, hogy vajon a másik fél tudhatja-e. Vagy esetleg, amikor elolvasták az egyik online portálon, hogy mi a hűtlenség öt jele, például, hogy a párunk új jelszót tesz a telefonjára, szórakozottabbnak tűnik, többet van távol. Különös, de valójában nem a hűségről beszélgetünk ilyenkor, hanem a hűtlenségről, hiszen az annyival izgalmasabb, pletykálható, rosszálható. Ma az első házasságok felére azt jósolják, válással fog végződni. És ezeknek közel a fele a hűtlenség miatt ér majd véget. Szóval a hűtlenségről sokkal több szó esik. Márpedig a hűségnek csak grammatikailag ellentéte a hűtlenség. A hűség valóságos ellentéte az elveszettség, az otthontalanság, a hazátlanság. Hallgatom Lukács Sándort, a kivételes klasszikus darabokban hírnevet szerzett színészt, amint több évtizedes házasságáról beszél egy podcastban. Mondja, hogy egy kicsit mindig hülyének nézték a kollégái azért, mert hűséges a feleségéhez. Hiszen a hűség unalmas, tulajdonképpen fafejű dolog, nem passzol a bohém léthez. Amit mond, jól leplezi le a második tévedésünket, hogy a hűség valamilyen zárt, állandó klíma, langyosság. Nem. Nem, a hűség az nem a kaland ellentéte, hanem a múló hangulat ellentéte. És nem visszavonulás, visszaszorulás a hétköznapiba, hanem győzelem a pillanatnyi és az átmeneti felett. És persze ezért a legkevésbé unalmas. Az egyik legnagyobb kaland inkább. Legalábbis Keith Chesterton szerint. És vajon, ha a hűtlenségről legalább beszélünk, sőt pletykáljuk, rosszaljuk, egyesek talán irigylik is, vajon tudjuk-e, miért vagyunk hűtlenek? Eszter Perel a téma egyik legnépszerűbb kutatója. Rengeteg házaspár nehézségeit megismerve, azt állítja, a hűtlenség oka a házasságban nem az, hogy már nem szeretjük azt, akivel vagyunk. Sokkal inkább azt mutatja, hogy már nem szeretjük azt, akik mi vagyunk abban a kapcsolatban. És jó lenne valaki másnak lenni, látszani, érezni magunkat. Szóval a hűtlenség magunkkal kezdődik. Nem vele vagyunk hűtlenek, először magunkkal. Hiszen nem vagyunk otthon abban, akik vagyunk. És bár korunk azt hirdeti, hogy boldogok akkor lehetünk, amikor nem hozunk kompromisszumot azzal kapcsolatban, hogyan is érezzük jól magunkat, tehát szabadon mehetünk vágyaink után, ez valójában nagyon egészségtelen tanács. A képlet szerint ugyanis akkor vagyunk boldogok, hogyha elosztjuk azt, amink már van, azzal, amire vágyunk, és szép nagy szám jön ki. Egy kis fejszámolással, tehát minél kevesebbre vágyunk, annál több örömet okoz az, amink már megvan. Azt mondják, a motivációnak tudják, ami mindenhez kell, 7 szintje van. Az első a kényszer, muszáj bemenni dolgozni, hisz szerződésem van. A második a jutalom, megcsinálom, ha jár érte valami. A harmadik, hogy elismernek minket, micsoda rendes ember. Ezért és ezért, ebben vagy jó. De persze ez nem mindig fizetődik ki, hiszen amikor befutottunk a célba, már újra vágyunk. Az ötödik, hogy szeretnénk jobbak lenni, fejlődni valamiben. A hatodik, ha még tudnak követni, hogy értelmet keresünk abban, amit csinálunk és ami velünk történik. És végül a hetedik, hogy szabadok tudunk lenni. Nem azért, mert szabad nekünk, hanem mert már tudjuk, hogy mit szeretnénk. Hűnek lenni nem kényszer, nem elismerés vagy a jutalom hajtja. A hűség a legszabadabb fogadalom, és ezért a legbiztosabb. De még mielőtt a sok filozófia kihűtené a napi második kávéjukat, foglaljuk össze. Mi is a hűség, ha már helyette általában csak a hűtlenségről beszélgetünk? Hát az egyik legnagyobb kaland, hősített, izgalmas győzelmek sora a divat, a pillanat, a hangulat, az önutálat és a kísértés felett. Olyan, mint testünkben a széles hátizom, tartást ad nekünk és a kapcsolatunknak. Szóval edzeni is lehet. Tegyük mi is otthon. Kérdezzünk, sztorizzunk, gyakoroljunk. Hiszen tudják, egyszer, annál az utolsó pénztárnál is megkérdezik majd. Ott van-e nálunk a hűségkártyánk.
Acél Petra, kommunikáció kutató, a Széchenyi István Egyetem oktatója, egyetemi tanárjegyzetét hallották az elmúlt percekben, és ez a jegyzet is, ahogy a már többi elhangzott, is újra meghallgatható a iradó.hu és a mediaclick.hu oldalunkon. Higgyék el, érdemes. 8:09 múlt 1 perccel, úgyhogy rövid hírekkel folytatjuk a műsort már is. A stúdióban a bemondó Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krimfélszigeten egy Moszkva felé közlekedő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdony vezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodári terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos. Nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy vélte, a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek el. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alak sorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A 7-es erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, illetve Japán egyes partvidékein is cunami riadót rendeltek el. A lakosságot több térségben magasabban fekvő területekre irányították. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Friss hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Régi zenei élmények Eszterházától a Zeneakadémiáig a Haydnaummal. Nyáresti kastélykoncertek, zeneakadémiai hangversenyek, ragyogó előadók és zenei gyöngyszemek várják idén is a régi zene szerelmeseit. Ne maradjon le és váltson jegyet most 20% elővételi kedvezménnyel. Részletek www.haydnaum.com.
20 éves a budapesti Wagner napok. A MÜPA legendás Wagner Fesztiválján utoljára hangzik el Fischer Ádám vezényletével a teljes Nibelung gyűrűje ciklus. A legkiválóbb nemzetközi és hazai Wagner énekeseket felvonultató jubileumi fesztiválon a Ring tetralógia mellett műsorra kerül a Parsifal, valamint a világhírű szoprán Camilla Nylund is dalestet ad. Budapesti Wagner napok június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os magyar fürtös koktélparadicsom csomagja csak 489 forint, a nektarin kilója pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Jelentős csökkenéssel zárt a pénteken a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,4%-kal esett, az S&P 500-as 2,6%, a Nasdaq Composite Index pedig 4,2%-kal zuhant. Az OPEC Plus a negyedik egymást követő hónapban emelte meg kitermelési célszámait, közben az amerikai-iráni háború továbbra is akadályoz több tagállamot a kitermelés tényleges növelésében, mivel a hormuzi szoros lezárása az eddigi legsúlyosabb globális kínálati válságot idézte elő. Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, Algéria, Kazaksztán, Oroszország és Ómán a következő hónaptól napi 188 000 hordóval növeli kitermelési kvótáit, ez megegyezik a júniusi emelés mértékével. A korábbi áprilisi és májusi napi 206 000 hordós ütemet azért korrigálták lefelé, mert az Egyesült Arab Emírségek csak nem 60 év tagság után kilépett az OPEC-ből. A hormuzi szoros lezárása miatt a legfontosabb termelők március eleje óta képtelenek maradéktalanul kiszolgálni vásárlóikat. Egyébként több mint 4%-kal emelkedett a kőolaj tőzsdei jegyzése reggel az Iránnal kapcsolatos feszültség fokozódása miatt. Röviddel 8 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordonkénti ára 4,8%-os pluszban $97.57 állt. Ma jelentheti be együttműködési terveit az Nvidia és a dél-koreai SK csoport. Jensen Huang, az amerikai chipgyártó vezérigazgatója szerint a memória chipek hiánya még évekig fennmaradhat. A két cég várhatóan több területen is kooperálni fog egymással, a mesterséges intelligencia alapú szuperszámítógépektől kezdve a processzorokon át egészen a robotikáig, de további részletek egyelőre nem ismeretesek. Kína már a 19. egymást követő hónapban növelte aranytartalékait, miközben a nemes pénz árfolyama harmadik hónapja csökkent. A kínai népi bank friss jelentése szerint az ország aranytartaléka május végére 74.960.000 unciára emelkedett, az egy hónappal korábbi 74.640.000-ről. Modellezve ezeket a számokat nagyjából úgy néz ki, hogy egy normál alapterületű családi házat, amely háromszintes meg lehetne tölteni nagyjából ennyi arannyal. Vegyesen zártak az európai tőzsdék pénteken. A londoni FTSE 1,1%-kal emelkedett, a frankfurti DAX 6,1%-kal gyengült, Párizsban a CAC 40 3,1%-kal került lejjebb, Milánó 0,5%-kal esett, a madridi IBEX pedig 4,1%-kal erősödött. A befektetői hangulatot a múlt hét végén továbbra is a közel-keleti geopolitikai feszültségek, valamint a vezető jegybankok kamatpolitikájával kapcsolatos várakozások és az amerikai munkaerőpiaci adatok alakították. Az erős amerikai foglalkoztatási adatok nyomán nőtt annak a valószínűsége, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve az év végéig kamatemelést hajt végre, illetve ezzel párhuzamosan a szakértők biztosra veszik, hogy az Európai Központi Bank a héten 25 bázisponttal emeli irányadó kamatait, miután az euróval vezeti infláció májusban 3,2%-ra gyorsult. Az olaszországi Banco BPM igazgató tanácsa egyhangulag jóvá hagyta a Banca Monte dei Paschi di Siena-val való esetleges egyesülésről szóló tárgyalások megkezdésére irányuló szándéknyilatkozatot, és 30,6 milliárd eurós ajánlatot tett. A tervezett tranzakció eredményeként Itália második legnagyobb pénzügyi szolgáltatója jöhet létre. Néhány nappal ezelőtt a világ folyamatosan működő legrégebbi bankja, az 1472-ben alapított Monte dei Paschi di Siena a vezérigazgatója cáfolta, hogy bankja fúziós tárgyalásokat folytatna, azt hangsúlyozta, hogy jelenleg a tavaly felvásárolt médiabanká integrálására összpontosítanak. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít ma reggel a forint. 1 euró 354 forintba és 15 fillérbe, egy amerikai dollár 304 forintba és 33 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 13 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen, Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című gazdasági rovatunkban.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Kakukk El Tamás.
A magyar gazdaság következő nagy tartaléka a kis és közepes vállalkozások termelékenységének javításában van. Így fogalmaz a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, melynek főtitkára Perlusz László itt a stúdióban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tisztújítás volt önöknél is. Ez programváltozást is jelent, vagy megy tovább az eddigi program, csak új körülmények között?
Igazán az alapvető küldetésünk az változatlan. 5 éve kezdődött, 2021-ben kezdődött egy stratégiai váltás, ezt visszük tovább. Ez gyakorlatilag egy eltolódás az elméletről a gyakorlat síkjára, tehát hogy nem csak érdekképviselettel foglalkozunk, nem csak általános kérdésekkel foglalkozunk, hanem egyre több eszközt adunk a vállalkozások kezébe, egyre több konkrét segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy jobb körülmények között és hatékonyabban tudjanak dolgozni.
Ugye ez vállalkozásfejlesztést jelent, milyen irányok vannak?
Gyakorlatilag ez vállalkozásfejlesztést jelent, tehát minden olyan irányt, ami a vállalkozások hétköznapjait, vagy mindennapjait, vagy boldogulását segíti. Ugye a legrégebbi programunk az a Széchenyi Kártya program, amely 2003-ban indult, tehát abban most már 23 éves gyakorlatunk van, ugye ezt közösen csináljuk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, ugye ez több, mint hitelközvetítés, ez igazán egy finanszírozási tanácsadás. Nagyon sok kisvállalkozás, mikrovállalkozás itt találkozik először azzal a követelménnyel, hogy nekik üzleti tervben kell gondolkodni, hogy ezt le kell írják, azt az üzleti tervet, hogy itt válnak először bankképessé. Tehát ez egy nagyon fontos vállalkozásfejlesztési terület, és emellé természetesen jön a többi vállalkozásfejlesztési terület. Ugye megtanultuk az elmúlt időszakban sajnos a Covid után, vagy még megelőzően is, a Covidot megelőzően is 2019 végén, hogy egy begyűrűző Magyarországra is begyűrűző energia probléma, egy energiaválság, és az azóta is az energiaellátással, az energiaárakkal kapcsolatos bizonytalanság, az nagyban befolyásol most már minden vállalkozás legyen. Nem csak a termelőket, nem csak a feldolgozóipart, a gyárakat, hanem azokat is, amelyek mondjuk egyre inkább digitalizációval, segítségével kell dolgozzanak, a mesterséges intelligencia irányába kell elmenjenek. Szükségük van egy biztos energiaellátásra. Tehát az energiában is előre kell lépjünk. Akkor ugye a generációváltásról is mindenki beszél, könnyű róla beszélni, de nagyon nehéz igazi, megbízható tanácsokat adni. Tehát ebben is ott kell legyünk a vállalkozások mindennapjaiban. És akkor sorolhatnám a gazdálkodás, a gazdasági élet, a piaci mindennapok olyan területeit, amelyek valóban segítenek a mikro kis középvállalkozásoknak elsősorban, hogy megerősödjenek. Természetesen a VOSZ az nem egy KKV szervezet, vannak nagy vállalataink is, de ez azért jó, mert akkor össze tudjuk hozni őket, össze tudjuk kapcsolni a hazai mikro kis vállalkozásokat, középvállalkozásokat, ugye fájóan kevés van, a nagy vállalatokkal. Tehát, hogyha van egy működő tőke Magyarországon, egy működő tőke beáramlás, amire nagyon nagy szükség van, volt eddig is, és szükség van ezután is, akkor ezek őket viszont össze kell kapcsolni, hogy ne duális gazdaság legyen, ahogy szokták mondani, hanem egy egész legyen. Most ilyenekkel foglalkozunk, beszállító fejlesztési program, de ez nem csak az, hogy összetereljük őket, és azt mondjuk, hogy akkor csinálunk egy nagyon szép nagy rendezvényt, és akkor a nagy vállalat az találjon a kis vállalatra rá, mert ott beszélgessenek egymással, ennél sokkal exaktabb, sokkal, hogy is mondjam, tudományosabb, vagy egy jól átgondolt eszközrendszert adunk, egy minősítő rendszert adunk, hogy ki az, és megpróbáljuk irányítani, támogatni, hogy milyen kis vállalkozások tudjanak rátalálni beszállítónként a nagy vállalatra, és a nagy vállalat fordítva, hol tud megbízható magyarországi kis vállalkozásokkal együtt dolgozni. Ilyesmikkel foglalkozunk, ezt nevezzük vállalkozásfejlesztésnek.
Mondta, hogy fájó, hogy kevés a mikrovállalkozás. Milyen területen lehet?
A középvállalkozás.
A középvállalkozás kevés. Az azt jelenti, hogy inkább kicsi akar maradni, és akkor fél fejlődni például, mert ott már más játékszabályok vannak?
Ez is benne van. Tehát ez nem csak azért, nem csak, ugye nagyon-nagyon sok vállalkozás van Magyarországon, a társas vállalkozások száma, a működő társas vállalkozások száma körülbelül 500 000. De nagyon kevés az a középvállalkozás, amely valóban elkülönült menedzsmenttel és professzionálisan tud működni, és mondjuk valóban be tud kapcsolódni, vagy esélye van bekapcsolódni mondjuk a nemzetközi értékláncokba. De nem azt mondjuk, hogy nincs szükség mikro kis vállalkozásra, dehogy nem. De kell egy evolúciós folyamat lezajlódjon, hogy azok maradjanak a piacon, amelyek valóban megtalálják azokat a piacéréseket, azokat a helyi közösségeket, ahova a termékeiket, szolgáltatásaikat tudják adni, és amelyekben megvan a potenciál, ők középvállalkozásra fejlődjenek, ha lehetséges, regionális vagy világszínvonalon, és kimenjenek a világ regionális piacokra, világpiacokra, és bekapcsolódjanak ezekbe az értékláncokba. Tehát ezeket próbáljuk segíteni.
Ugye két pontot, amit említett. Az egyik az, hogy olyan vállalkozások is, amelyek a Széchenyi kártya miatt lettek először bankképesek, meg hogy üzleti tervet kellett készíteni. Aztán a másik oldal, meg a digitalizáció, hát itt fényévnyi távolságok vannak, mert szerintem az ember józan észre azt gondolná, hogy egy üzleti terv meghatározza, azt látszik belőle, hogy egyáltalán elméletileg rentábilis lesz a vállalkozás. Anélkül nem is érdemes belefogni talán, nem?
Igen, de nagyon sok családi vállalkozás úgy indult el, ugye még mindig, ugye most, ezért is fontos egyébként, amit említettem, még a generációváltás. Ugye a 80-as években, 1980-as években a GMK-kkal elkezdődött ez a privát gazdaság, ami aztán a rendszerváltás után kibontakozott. Most ezek, akik akkor elkezdték, ezek a vállalkozók beletanultak, és egy professzionális, többé-kevésbé professzionális céget alakítottak mára. Ez lehet, hogy megmaradt kicsinek, lehet, hogy egy picit fejlődött, de lassan át kellene adni az új generációnak, lassan ki kellene szállni, nem is nem tulajdonosként, hanem mondjuk a menedzsmentből, és ez egy nagyon nehéz folyamat, ez egy nagyon nehéz bizalmi folyamat. És ön is mondta, megvizsgáltuk például a beszállítói programban, ugye avval kezdődött, hogy megnézzük, hogy minden normális program avval kezdődik, hogy megnézzük, hogy mi a helyzet, amire utána reagálni kell. És feltettük azt a kérdést, vagy azt vizsgáltuk, hogy miért olyan kevés a beszállító Magyarországon. Ugye mindenkinek vannak elméletei, hogy azért, mert a nagy cégek hozzák a sajátjukat, az FDI-os, stb. És a vállalkozások nagy többsége, bocsánat, a több mint 50%, közel 60% úgy válaszolt, hogy az ő azért nem beszállító, mert nem akar az lenni. Tehát amit ön is mondott, szerkesztő úr, hogy megmaradna, félnek kilépni, félnek a megmérettetéstől, félnek attól, nincs bizalmuk, hogy jó az a nagyvállalat, jó, de most itt elkezd vájkálni az én családi vállalkozásomban, ami nagyon szépen működik, elég nekem ez a méret.
És standardeket ír elő például.
Igen, standardeket ír elő, valahova, nem tudom, egy távol keleti, vagy egy nagy nyugati központba kell megfeleljek, és ez idegen számukra, és azt mondják, hogy én inkább én maradok a sajátomnál, az az enyém, és ahhoz inkább másnak ne legyen rálátás.
Hát igen, csak ilyen, így a piacot magának.
Van egy ilyen attitűd, hogy féltem a sajátomat, és bizalmatlan vagyok. Ezzel viszont megragadunk ezen a szinten. Mi azt mondjuk, hogy van szükség, természetesen, még egyszer mondom, mikro-kisvállalkozásokra, de azokat a gyöngyszemeket, amik benk vannak a gazdaságban, melyeknek lehetősége van növekedni és középvállalattá válni és bekapcsolódni, azokat viszont mindenképpen segíteni kell, és erre is jó ez a beszállítófejlesztési program.
Ez a 100 nap 100 vállalkozás program, ez? Vagy az egy másik?
Érinti.
De
érinti
jól tólam, csak hogy...
Igen, 100 nap 100 vállalkozás, persze ez egy hangzatos cím, de ennek is van előzménye, ugye. 2023-ban kezdtünk el egy VOSZ barométert. A VOSZ barométer az a saját tagságunkat, ez egy ilyen vállalkozói hangulatindex, és a saját vállalkozásainkat negyedévente megkérdezzük reprezentatív felmérés keretében, hogy bizonyos tekintetben beruházások, foglalkoztatás, üzletpolitika, mit várnak a jövőtől, hol szorít a bakkant, stb., hogy hol tartanak ezek a vállalkozások. Tehát van egy ilyen adatbázisunk, de arra gondoltunk, most, hogy váltás volt nálunk is, és tisztulítás, hogy érdemes mélyre ásni, és 100 vállalkozást felkeresünk az országban, és nem csak egy ilyen tesztet csinálunk, hanem mélyen egy mély interjúval meséljék el, hogy ők mit várnak, az új világban mit várnak, hogyha új világot várnak, mit szeretnének továbbvinni, és mi segíteni őket. Erre van a 100 nap 100 vállalkozás.
Köszönöm szépen Perlusz Lászlót, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát hallották. Tanácsok Országos Szövetsége és a Szakszervezetek Együttműködési Fórum aggodalommal vették tudomásul, hogy az új kormányzati szerkezetben egyelőre nem látható önálló, kifejezetten foglalkoztatás politikáért és munkaügyekért felelős államtitkár. Dr. Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, új elnöke itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát miről is van itt szó, mert ugye korábban a előző kormányzati ciklus ugye munkaalapú társadalomról beszélt, és mindig volt egy államtitkár, aki ezért a területért felelt. Most itt azt mondja, hogy önök nem látnak ilyet. Van-e esetleg valaki más, csak nem ezen a színvonalon? Hogy látja a közigazgatást, hogy épül fel?
Hát magában a strukturális kérdés másodlagos, tehát lehet ez önálló minisztérium, lehet itt szakállamtitkárság, többféle fajta megoldás van, ez a kormányzatnak a felelősség, és nyilván ebben nem kívánunk beleszólni. Abban is biztosak vagyunk, hogy ez nem végleges állapot, csak egyelőre a felállt struktúrával összefüggésben fogalmaztuk meg, hogy inkább előbb, mint utóbb kell egy gazda erre a területre. Tehát szétszórtan a feladatok, azok nem fognak jól összpontosulni. Ezben javaslatot tettünk a kormányzatnak, hogy mielőbb épüljön fel ez a szakállamtitkárság, és akár a korábbiaknál még erősebb mandátummal rendelkezzen, hiszen a munkavilág olyan kihívások előtt áll, nem csak az intézményi megerősítés kérdéses, hanem amivel még hangsúlyosabban összekapcsolat olyan kérdések merülnek fel, mint a digitális átmenet kérdéskörre, a mesterséges intelligenció közt a kihívások, maga a szakértelem újratermelése, maga az érdekegyeztetés kérdésköre, nem is beszélve arról, hogy a foglalkoztatottak vonatkozó joganyag igen szerteágazó, és hát álláspontunk szerint erősen felülvizsgálatra szorul.
Hogy fogadták? Van válasz? Vagy...
Egyelőre feláll.
Mert ugye ez egy nyílt levél.
Igen, egyelőre türelemre intenek mindenkit, alakul a struktúra, nincs igazából még érdemi párbeszéd a kormányzattal, ágazati szinten van párbeszéd, különösen a közféra tekintetében az egészségügyi tárca, a mi ágazati szakszervezetünkkel leült, úgy tudom, a belügyminisztérium is múlt héten volt egyeztetés az oktatásügyi területen is, tehát közféle területén elindult a kapcsolatfelvétel, makroszintű koordináció nem történik egyenlőre, ez még várat magára. Hát fontos lenne, mert az olyan kérdések vannak az asztalon, amit akár itt az adó rendszerről összefüggésben a Katának a kérdésköre, a harmadik országbeliek foglalkoztatási kihívásai, hogy más nem mondjuk, ami múlt héten azért nagy port kavart itt a kormány határozat függvényében, de itt sok választási ígéret megjelent az elmúlt időszakban, amelyet nyilván érdeklődéssel fogadtak a szociális partnerek, és hát jó sok javaslatunk van, amelyekről szívesen tárgyalnánk a kormányzattal.
Meg hát ugye ezen a bizonyos egyeztető fórumon, ahol akár a minimálbérről, meg bármi másról, amikor döntek, ott kell valaki, aki a kormányt képviselje, és eddig ugye a munka világáért felelős államtitkár volt.
De ez világos, ez meg is fog történni, tehát hogy időkérdése, csak kicsit sürgettük a kormányzatot, hogy...
Mik a javaslatok?
Hát alapvetően javaslatok melyik területre fókuszálnak. Magának a foglalkoztatási joganyagnak a felülvizsgálatát célozzuk.
Ez munkatörvénykönnyét jelent?
A versenyszférát érintően, a magánmunkajogot érintően a munkatörvénykönyvének egy átfogó felülvizsgálatát. A közszférában pedig hát 200-nyi jogállási törvény van ma már, amelyek hát igen szertágazóak, széttartóak, itt egy átfogó reformot szeretnénk. Ez a joganyagra vonatkozik. Most nyilván erre nincs itt téridő, hogy részletesen belemenjünk ennek szakmai tartalmába, de alapvetően szakszervezetként itt egy munkavállalók központú szabályozási logikát szeretnénk előtérbe helyezni, nem meggátolva azokat a versenyképességi, versenygazdasági kihívásokat, amelyek a foglalkoztatási szabályok előtt állnak, tehát nem demagóg, nem populista módon, de alapvetően azokat a problémákat, amiket az elmúlt évtizedekben éleztünk, azt szeretnénk az asztalra tenni, és egyre megvitatni a kormányzattal, hogy ő hogyan látja. Ugyanakkor az intézményi kérdéseken túlmenően olyan átalakulások zajlanak ma a munkavilágában, amelyeket maga az algoritmikus menedzsment, hogy más sem, mondjuk a platformgazdaság okozta kihívások, amelyek egy Európai Uniós irányelv átvételében öltenek testet, míg az idei év kapcsán komoly kihívásként demográfiai változások, digitális átmenet, a bértranszparencia kérdésköre, egy elkésett Magyarország június 7-ével kellett volna átvenni egy irányelvet, ami nem történt meg sajnálatos módon.
Ez mit is jelentene ez a bizonyos bértranszparencia?
Van egy uniós irányelv, amelynek az átültetési időtartama lejárt június 7-én. Gyakorlatilag átláthatóvá kell nemi szempontok szerint a bérezését tenni a vállalatoknak. Jelentéseket kell tenni, különösen ez a nagyobb foglalkoztatóknak fog jelenteni kihívásokat, illetőleg egy hatósági eszközrendszer felülvizsgálatot fog ez képezni, megint csak szoros együttműködésben szakszervezetekkel, munkáltató érdekképviseletekkel. Tehát egy új világ jön a HR szempontjából is, nem igazán beszélünk róla, de itt elkésett már ez átvétel. A kormányzatnak most mindent meg kell tenni, minél előbb megtörténjen ennek az átültetése. Tehát még egyszer nem befolyásolni szerettük volna, akkor nyilván mindenki szeretné ilyenkor befolyással élni.
Hát, de
egy jelzést tettünk, hogy van téma, üljünk össze, legyen egy tisztább érdekegyeztetési rendszermechanizmus, akár a korábbi szabályok felülvizsgálata mentén, de hogy beszélni kell arról a kihívás rendszerről, amely egyre inkább tornyosul a munkaerőpiac előtt Magyarországon.
A harmadik országbéliek foglalkoztatása, erről mi az álláspontjuk?
Ez is egy...
Mert ugye egy vegyes kérdés.
Igen, most egyelőre egy ilyen politikai megoldások születnek, tehát van 24 csap, 24 jogcímen érkezhet ma harmadik országbeli munkavállaló Magyarországra. Ebből több csapot most elzárt a kormányzat. Itt az ország lista felmerült, hogy miért ez a három ország, mert korábban ez a három ország szerepelt abban a körben, ahonnan foglalkoztatási célú, illetve vendégmunkás tartózkodási engedéllyel érkező állampolgárok érkezhettek. Ez egy időleges megoldás, ez egy politikai megoldás, ami nem tud megoldásnak tűnni azokra a kihívásokra, amelyeket a munkaerőhiány generált. A témakról is értelmesen kell beszélni, mit szeretnénk meggátolni, milyen kihívások érik a magyar munkaerőt, milyen fékeket lehet még a szabályozásba beiktatni, amelyek a bérek letörését, a munkafeltételeknek a gyengítését gátolják meg, de önmagában ehhez úgy hozzáállni, hogy nincs szükség harmadik országbelire, ezt nem tudom megerősíteni, egész egyszerűen az üres álláshelyek nagy volt a száma miatt, de az tény kérdés, hogy a magyar munkaerő előtérbe helyezése az fontos szempont, és azokat a foglalkoztatás politikai eszközöket kell felülvizsgálni, amelyek ezt meg tudják célozni, akár még korábbiaknál erőteljesebb módon.
a munkatörvénykönyvével kapcsolatban mi lenne a legfőbb szempont, aminek a felülvizsgálatát mondanak, hiszen nem egy régi törvényről van szó.
Hát most már ide Stovazi 14. évében lépünk az új
határlépésének.
A legfőbb probléma az szerintem a munkavállaló jogérvényesítési lehetősége. Tehát ma a perszám minimális, alig pereskednek magyar munkavállalók, a következménye a pereknek sokszor igen tragikus, az eljárási oldalt vizsgálva drágák a perek, bonyolultak, összetettek, és hát a jogkövetkezmény rendszer is enyhe. Tehát a jogellenes munkaviszony megszüntetésének a jogkövetkezménye az ma nem riasztja el a munkáltatót jogellenes eljárásoktól, hogy egy példát említsek. De csak még egy témakör, ami hangsúlyosan éreznek a magyar munkavállalók, az a igen rugalmas munka, pihenőidő szervezési megoldások. Tehát az, hogy egybefüggően milyen tömegbe lehet ma dolgoztatni munkavállalókat, ez mindenképpen felülvizsgálatot kíván. Tehát itt a felül az jogszabály normaszöveg átvizsgálása kapcsán egy munkavédelmi, munkavállalók egészség állapotára, egészségvédelmét előtérbe helyező szempontrendszert szeretnénk, különösen itt a pihenőidővel kapcsolatos beosztási kérdésekkel összefüggésben, de gyakorlatilag ahány fejezete van a jogszabálynak, most annyi javaslatot tudnék felsorolni, amit érdemes átgondolni a jogalkotónak.
Hát köszönöm szépen, egy kicsit kaptunk azért ízelítőt itt ebből a szakmai háttérből, ami önöknél fölhalmozódott. Úgyhogy dr. Szabó Imre Szilárd ügyvédnek, a Munkástanácsok Országos Szövetsége új elnökének köszönöm, hogy itt volt velünk ma reggel. És közben Horváth Szilárd érkezett, ez azt jelenti, hogy hamarosan kezdődik a délelőtt, de vajon milyen témákkal foglalkoznak, amivel várják a tisztelt hallgatóinkat, megtudjuk most tőle.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is, Tamás. Először is foglalkozunk majd azzal, hogy mit tegyen a gyerek nyáron, és hogyan érhetjük el, hogy nyáron egészséges ételt tegyenek a gyerekek. Ugye itt az iskolai étkezésből kikerülnek, ott azért vigyázunk arra, az egész társadalom vigyáz arra, hogy egészséges ételt kapjanak. Na de mi van akkor, amikor itt van a nyár, és ahhoz nyúl a gyermek, amihez éppen szeretne, mit tudunk tenni szülőként, nagyszülőként ebben az ügyben, ez eléggé fontos. Aztán utána szintén nyár, megnézzük, hogy milyen időszakos munkák vannak, milyen szezonális munkák vannak a fiatalok számára. Az a helyzet, hogy munkaerőhiány várható valószínűleg ezen a nyáron. Már most eléggé éhes a munkaerőpiac a szezonális munkásokra. Megnézzük persze a pénzeket is, meg azt is, hogy milyen szabályokat kell betartani. Lehet, hogy a munkástanácsoknak is lenne ebben dolguk, ezt nem tudom.
Hát utalt arra, hogy ugye munkaerőhiány bizonyos területeken, nem csak diák
összefüggésben. Hát így összefüggnek a dolgok minden esetre, és aztán utána pedig foglalkozunk még azzal, hogy mi van az ittas vezetőkkel, és hogy lehet elkerülni ezt, hogy ittasan valaki odaüljön a
én viszont most elköszönök, akkor aztán folytatod a 9 óra hírek.
Jó, telik az idő.
Igen, Pilinger Marian, Rozbora Zoltán és Törőcsik Zsolt felelős szerkesztő nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Kakuk L. Tamást hallották. Jó napot kívánok!
Két éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
20 évvel a budapesti Wagner napok indulása után idén újra a Parsifallal nyitja meg a MÜPA a jubileumát ünneplő legendás fesztiválját. A nemzetközi és hazai sztárokat felvonultató előadást ezúttal is a budapesti Wagner napok művészeti vezetője Fischer Ádám vezényli. Ünnepeljük együtt az idén 20 éves budapesti Wagner napokat június 5-e és 30-a között a MÜPA-ban.
Reklámot hallottak.